Tisztelt hallgatóság, most, hogy már mindenki megnézte a Sven üstököst, akkor, ahogy a póló is mutatja, itt az atomoktól a csillagokig, ez egy másik előadás sorozatnak a reklámja. A csillagokat most láttuk, akkor áttérünk az atomokra, sőt, nem a csillagokat láttuk, hanem az üstököst, és én sem az atomokról fogok beszélni, hanem az elemi részecskékről, és ezeknek a szerepéről a világegyetemben. A múltkori előadáson láttuk azt, hogy a világegyetem történetének a kereteit azt a gravitáció szabja meg. Ez egy olyan kölcsönhatás, ami az anyag minden fajtájára hat, univerzális módon, és ráadásul hosszú távú, és éppen ezért tudja befolyásolni az egész világnak a működését, történetét, a szerveződését. Ez többen azt lehet mondani, hogy a gravitáció állítja fel a színpadot, sőt, tágítja is a színpadot. A szereplők viszont az elemi részecskék. Miért pont az elemi részecskék? Miért nem a bolygók, csillagok, hegyek, emberek? Azért, mert a világegyetem történetének, bár időben rövid, de legfontosabb korszaka az első néhány másodperc, vagy az első néhány perc, sőt, az első néhány töredék másodperc, és akkor egyszerűen nem voltak még az elemi részecskéknél bonyolultabb képződmények. Miért is? Hát ugye megint onnan kell kezdeni, amikor abba hagytuk, világegyetem tágul és hűl. Eredetileg csak geometriai kozmológiát találtak ez általános relativitás elmélet alapján, az, hogy a világ tágul. Ezt ki lehetett magyarázni, úgyhogy a téridőnek a tulajdonságai szabják meg. Gamow volt az 1948-ban, aki rájött, hogy ezt a geometriai képet fel kell dúsítani fizikává. Gamow, aki körülbelül 3 Nobel-díjat érdemelt volna, egyebek között ő fedezte fel az alagút effektust, de egyet csak kapott meg, és ez nagy igazságtalanság. Ő volt az, aki rájött, aztán tanítványával dolgozta, hogy ha komolyan vesszük ezt az általános relativitás elméletből következő táguló kozmológiát, és belerakunk olyan információkat, amiket a fizika közben kifejlődött fejezeté, a kvantumelmélet és ennek alkalmazásai, plazmafizika, magfizika, részecskefizika nyújtanak nekünk, akkor nem csak egy geometriai, hanem egy dinamikai, egy fizikai képet tudunk kapni a világegyetem történetéről, sőt, ennek a kezdeti korszakairól, amikor egészen más jellegű volt, mint most. Legegyszerűbb úgy elképzelni, hogyha elkezdjük visszafelé lejátszani az anyagnak a történetének a filmjét, akkor most azt látjuk, hogy szaladnak szét a galaxisok, akkor közeledni fognak. Múltkor már volt szó, de megint megismétlem, mert gyakori félreértés, a világegyetem nem úgy tágul, mint a fényképnek a nagyítása. A fénykép nagyításánál, mondjuk itt van két galaxis adott távolságra egymástól, nőnének, és a távolság is nő köztük. Visszafele megyünk, akkor egyre kisebbek lesznek, de az arányok, a méret és a kettő közé távolságnak az aránya az állandó maradna. Tehát nem ez a helyzet. A helyi objektumokat a helyi kölcsönhatások tartják össze, ezért a galaxisoknak a mérete, meg az annál kisebb objektumnak a mérete az adott. A galaxisoknak közben történhet mindenféle, de az nem a globális tágulás szabja meg, kettő összeütközik, nagyobb lesz meg. Egyéb ilyen bonyodalmak, de amikor távolodnak egymástól, akkor a méretük marad. Ezért relatíve a méretükhöz képest egyre nagyobb lesz köztük a luk. Ha viszont visszafele megyünk, akkor adott méretnél előbb-utóbb összeütköznek. Ha visszafele követjük a történetet, akkor egyszer csak elérkezünk egy olyan korszakhoz, amikor a galaxisok összeértek, még korábban már így egymásba kavargott az anyag. Tehát elérkezünk egy olyan periódushoz, amikor az anyag egyszerűen más állapotban volt, mint most. Pontosan most van más állapotban, mint akkor volt. Most nagy űrökben vannak kisebb, nagyobb sűrűségű darabok, azokon belül, hogyha még közelebbről megnézzük, akkor még nagyobb sűrűségűek, de átlagosan az egész az nagyon ritka. Annak idején nagy különbségek vannak, ugye semmi, aztán utána valami, aztán meg is sokáig semmi. Ha visszamegyünk a múltba, akkor az egész egy együtt kavargó, forró anyagfelhő volt. Miért forró? Mert hogyha játsszuk le ezt a filmet visszafelé, akkor az anyag összenyomódik, és az összenyomott anyag melegszik. A meleg anyagban pedig előbb-utóbb szétesnek a struktúrák. Hogyha az ember az közönséges anyagokat, mondjuk jeget elkezdi melegíteni, akkor tudjuk, hogy megolvad, még jobban melegítve, akkor már gőzzé válik, még jobban melegítjük, akkor már az atomok is szétesnek, és ionizálódnak. A molekulák először aztán az atomok plazmává válik. Még nagyobb hőmérséket, ezt mondjuk itt a laborban, meg gyufalánkban nehéz előidézni, de a fizikai laborokban meg lehet csinálni, akkor az atommagok is szétesnek. Éppen most jelent meg a Nature-ben egy olyan cikk magyar fizikusoknak a tollából, és nagy szenzáció, hogy ők végül 20 éves munkával kiszámolták, hogy mi van, ha annyira melegítjük az anyagot, hogy már a proton is szétesik. Tehát akkor már annak a belsejében levő objektumok is, a kvarkok is ki tudnak szabadulni, erről majd mindjárt lesz szó részletesen. Tehát Ha meleg az anyag, az mit is jelent, hogy meleg? A hőmérséklet azt jelenti, hogy egy szabadsági fokra jutó energia. Ha nagyon gyorsan mozognak a részecskék, nagy energiát adunk nekik, a kötött állapotok megszűnnek kötötteknek lenni. Hát a nagyon forró, nagyon sűrű kezdeti anyagban nem voltak kötött állapotok. Nem voltak ilyen bonyolult struktúrák, mint atommagok, atomok, bolygók, csillagok, egyebek, emberekről nem is beszélve. Tehát akkoriban csak az elemi objektumok voltak, a lehető legelemibek, amiket nincs mit szétszedni. És pillanatnyi tudásunk szerint ezek az elemi objektumok az elemi részecskék. Ezek közötti kölcsönhatások szabták meg azt, hogy miféle folyamatok mennek akkor végbe. Ezeknek a tulajdonságait kell figyelemben venni, amúgykor felírtuk az Einstein egyenletet, hogy a téridő görbületét az anyagnak bizonyos tulajdonságai határozzák meg. Na, hát milyen anyagnak, ami éppen jelen van? Nem az atomos anyagnak, nem a bolygókká, csillagokká szerveződött anyagnak, hanem az elemi részecskékből álló forró sűrű plazmának a tulajdonságai határozzák meg, hogy ott a kezdeti pillanatokban mit kell beírni a gravitációs egyenletekbe, a gravitáció forrásaként, milyen anyag ez, és ennek következtében, hogy változik a világegyetemnek a mérete, hogy tágul. Természetesen ez ilyen visszahatás. Miközben tágul és hűl, akkor megváltozik a benne levő részecskék közötti kölcsönhatás, egyesek elbomlanak, vagy az, hogy éppen mi a domináns anyagfajta, az is változik. Ennek alapján lehet így etapokra, felvonásokra osztani a világegyetemnek a kezdeti történetét. A tágulás miatt hűl az anyag, egyre lassúbbak a folyamatok, ezért a későbbi felvonások egyre hosszabbak. Azt szokták mondani, hogy az igazi időskála az logaritmikus, tehát nem a idővel kéne mérni annak a logaritmusával, és akkor nagyjából egyforma hosszúak lennének a periódusok, és persze azt is jelenti, hogy a nulla az visszakerülne a mínusz végtelenbe, tehát a nulla pillanatig még végtelen sok ezt megelőző, meg azt megelőző felvonást tudunk képzelni. Ez megint egy kicsit unalmas, de természetesen a fizikusok nem szeretik az unalmat, ezért ehelyett is kitaláltak valamit, majd arról is lesz szó a jövő héten. De esetre, ahogy mostantól megyünk visszafelé, akkor ezt tudjuk mondani. Jelenleg az anyag atomos állapotban van, és az atomokból ilyen bonyolultabb dolgok szerveződnek, mint a bolygók. Korábban az atomok sem léteztek, hiszen olyan meleg volt, akkor volt néhány atom, de köröltük a sugárzás dominát. Még kicsit korábban mindegy, könnyű elemi részecskék, a leptonok, erről majd mind lesz szó részletesen, most csak úgy áttekintjük, azelőtt a hadronok, nehezebb elemi részecskék, még korábban pedig olyan elemi részecskék, amiket még nem is ismerünk, mert még nem adtak elég pénzt a megfelelő méretű gyorsítók megépítéséhez, amivel ezeket majd fel lehet fedezni. És így lehet tovább menni. Nyilván az ember elképzeli ezt a végtelen skálát a nulla pontig, ami hőmérsékletben fölmegy a végtelenig, dollárban meg még inkább, de ehelyett azért valami izgalmasabbat is lehet mondani, már nehogy az ember azt mondja, jaj, hát ez még így megy még sokáig, nem ennél azért ravaszabb a dolog. Mindesetre tény az, hogy az első korszakokban az elemi részecskék domináltak, és a forró anyag, a fizikáját kell ahhoz megismerjünk, hogy tudjuk, hogy mi is történt akkor, és hogy ezt hogy lehet most észrevenni. Hát legegyszerűbb azt mondani, sehogy. Hát az máskor volt, most meg egyáltalán más formában az anyag. Ha körülnézünk, akkor a jelenlegi formáját látjuk. Hát azt is lehet mondani, viszont akkor nézzünk messzire. Ha messzire nézzünk, akkor régre nézzünk, hiszen fénysebességgel érkezik az információ. Világegyetem távoli tájait tanulmányozva, akkor a régi állapotáról érkezik jelzés, és hogyha tudjuk, hogy mit kell keresni, amit az elméleti modellek megmondanak, akkor esetleg megláthatjuk a világegyetem korai állapotának a fényét. Amiről volt szó itt az első adáson, hogy most adták ki a Nobel-díjat a háttérsugárzás tulajdonságának a tanulmányozásáért, az pont erről szól. A háttérsugárzás a világegyetem egy korai korszakának a visszfénye. A korai korszak az nem annyira korai. Ugye 13 egész valamennyi milliárd évvel ezelőtt volt. De a nagy boom után körülbelül 500 000 évvel. Azt mondhatnánk, hogy amit legmesszebb látunk fényt, az a háttérsugárzás most már egy kicsit transformálódott rádiósugárzásra, az már a 500 000 éves univerzumról hozja le. Tehát mennyi ez a 500 000 év? Hölgyben kicsit öreg, univerzumban fiatal. De mi szeretnénk ismerni az univerzumot még az ennél korábbi korszakából is. Onnan közvetlen jelek nem érkeznek. Illetve hát majd arról lesz, hogy mégiscsak tudunk oda is belátni a háttérsugárzás függönye mögé. Most viszont azt szeretnék először is megvizsgálni, miért pont rádiósugárzás az a háttérsugárzás, amit. Ha visszamegyünk a múltba, akkor valamikor az anyag egyre sűrűsödött és melegedett, fordítva játszik a filmet, sugárzás egyre melegebb, körülbelül 500 000 évvel a kezdet után elérkezünk ahhoz a korszakhoz, amikor a sugárzás az már olyan erős volt, hogy az egy köbcentiméterre jutó sugárzásnak az energiasűrűsége nagyobb volt, mint az atomos anyagnak, az ugyanabban a térfogatban lévő atomos anyagnak a sűrűsége. Tehát ez előtt, a pillanat előtt a gravitációt, a világegyetem tágulását és a sugárzás határozta meg. Tehát 1500 volt az úgynevezett sugárzási korszak, ott kezdődött az atomos korszak, amiben most is élünk. Na, mi volt előtte? Ahhoz, hogy ezt megvizsgáljuk, az rettentően egyszerű kérdést kell feltenni, hogy miért pont az elektromágneses sugárzás a hősugárzás. Azt tudjuk, hogy a forró anyag az sugárzás bocsát ki. Mert annyiféle sugárzás van. Félnek is tőle a sötét zöldek. Na, mindesetre a hősugárzás az elektromágneses sugárzásnak az egyik fajtája. Ezt úgy mindenki megszokta. Hát miért nem más? Miért nem elektron, vagy pion, vagy hiperon sugárzás, vagy gravitációs sugárzás? Úgy el lehetne képzelni ilyesmit is. Ja, a hősugárzásnak a tipikus formája az, hogyha egy szilárd testnek az üregében vizsgálgatjuk a fotonokat, vagy ami ott kialakul. Miért pont így? Fölmelegítek egy testet, akkor kibocsátja a sugárzást, de az eltávozik, elmegy messze. Hogyha egy üreget csinálok, akkor annak a falából kijön a sugárzás, de szembe az üregnek a másik falában elnyerődik. Oda-vissza verődik, nyerődik, erről majd részletesen beszélünk később, és akkor ott valahogy kialakul az egyensúly. Tehát az üregben levő sugárzás az egyensúlyba kerül a körülötte levő anyaggal, és annak a hőmérséklete szabja meg, hogy milyen lesz a sugárzás. Ebből a problémakörből indult ki a kvantumelmélet 1900-ban. Ugyanis a termodinamika alapján ki tudták számolni, hogy ennek a sugárzásnak a tulajdonsága azok semmi mástól nem függnek, csak a környező anyagnak a hőmérsékletétől. Nem függnek az anyagi fajtájától, attól, hogy mennyire fekete vagy fehér, vagy mennyire tükröző, semmiértől nem függnek, csak a hőmérsékletétől. De hogy konkrétan hogy függnek, azt nem lehetett kiszámolni, azt ki kellett mérni, és az elmélet az egészen mást mondott, mint amit a kísérletek. Ennek a problémakörnek a megoldására találtik ki Planck azt a kvantumhipotézist, amiből aztán kvantumelmélet kinőtt. Mindenesetre ekkor már mindenki magától értetőnek vette, hogy ott elektromágneses sugárzás van az üregben. Miért pont az? Mi tünteti ki, most ugye úgy azt mondjuk, hogy az elektromágneses sugárzás a fotonokból áll. Miért pont fotonokból álló gáz van, miért nem elektronokból, meg egyebekből? Hát mondok egy előzetes választ, és aztán majd elrészletezzük, hogy fotont könnyű csinálni. Az ember így csinál, akkor már is milliárdnyi foton keletkezik itt, hát hősugárzás keletkezik az, hogy így csinálják, ezt pillanatok alatt ilyeneket lehet csinálni. Elég sokat kéne itt szikráztatnom a kezemet, hogy elektronokat gyártsak. Nem tévesztendő össze azzal, amikor az ember így dörzsölve lábát is utána szikrázni fog, akkor nem csinál új elektronokat, hanem elszedi a padlótól, meg a cipőjétől. Tehát az a meglevő elektronokkal való gazdálkodás. Itt viszont ténylegesen új fotonok keletkeznek egy kis dörzsöléssel. Na, pontosabb válasz az, hogy ha melegebb lesz, akkor lesz majd más elmi részecske is. Érvényben lép a termodinamika Murphy törvénye, ami azt mondja, hogy ami energetikailag lehetséges, az meg is valósul. Pontosabban a végrehajtási utasítás két részletből áll. Ha meg nem tiltják megmaradási törvények, kettő, ha van rá elég idő. Hát, hogy kerül ide a termodinamika? A termodinamika az energetikai viszonyoknak a tudománya, a legáltalánosabb fizikai tudomány. Ha valaki nem tudná, a fizika összes része besorolható a termodinamika köpenye alá. Ezt még a fizikusok se tudják mind. Nem azért, mert most éppen nem azt mondom, hogy mert éppen most törölték el az egyetem, mert ezt még nem törölték el, de majd ezt legközelebb. Szóval mindesetre a termodinamika, mint általános tudományág, azért olyan általános, mert nem foglalkozik a részletekkel. Nem foglalkozik azzal, hogy miféle mechanizmussal történnek azok az energetikai kölcsönhatások. Az energia az olyan, mint a pénz. Ugye bárhol, bármiféle tranzakció van, az valamiféle pénz kíséri, át lehet számítani pénzre az ügyleteket, még hogyha ha közvetlenül a borjút cserélik el cipőre vagy egyebek, még akkor is azt ki tudjuk számítani, az mennyi pénzbe kerülne. Valahogy a termodinamikában az energia az egy ilyen jellegű mennyiség, és a termodinamika ezekkel az üzletekkel foglalkozik, és nem foglalkozik azzal, hogy a pad alatt csúsztatják a pénzt, vagy bankkártyára utalják meg egyebek, az ilyen technikai részletek nem érdekesek. Termodinamikai törvények, valamint a kereslet meg kínálat, ehhez hasonló jellegű, nagyon általános törvények. Most a részletes megvalósítási mechanizmust, azt a statisztikus fizika tudja elmondani, azért, mert az anyagnak a tényleges felépítés olyan, hogy sok, nagyjából egyforma pici objektumból áll, és ezeknek a számos elemi folyamata alakítja ki azt a makroszkopikus egyensúlyt, vagy éppen nem egyensúlyi helyzetet, amit látunk, és ezekből az elemi folyamatokból a statisztikus fizika tudja kiszámítani, hogy a nagy darab anyagokkal mi történik. A legtipikusabb dolog, amit az emberek termodinamikai elkezdtek tanulmányozni, az a termodinamikai egyensúly. Amikor nyugi van, amikor nem változik, amikor éppen nem robban, meg nem folyik el, meg egyebek, ott van az anyag, az adott hőmérséklete van. Hát mindenki halálra unta magát a középiskolai fizika órákon, ott volt a dugattyú, benne a gáz, és akkor nézi az ember, és még mindig 5 fokos hőmérséklet, és még mindig ott egyensúlyban van. Nem történik vele semmi. Na ez a termodinamikai egyensúly. De eközben, ha belenéznénk a belsejébe, akkor ott nagyon sok minden történik. Atomok ütköznek, átadják egymásnak az energiát, neki mennek a falnak, visszapattanak, aztán elhallgatnak, és így tovább mindenféle furcsa dolgok történnek, és ebből a sok nyüzsgésből alakul ki az egyensúly. Hát egyesek azt mondták, hogy 17 évvel ezelőtt, hogy politikában is ez várható. Van némi felfordulás, utána lecseng a dolog, és akkor nagy nyugalmas demokrácia következik, amikor kifele marha unalmas. Az ember a belpolitikai rovatot ásítva átlapozza, mert nem történt semmi, de ugyanakkor a mélyben itt üzleteket kötnek, ott gazdagodnak, ott szegények, stb. Mindenféle dolgok történnek, az egész úgy egyensúlyban van, és az egészből az történik, hogy állandóság van, és nem kell foglalkozni a részletekkel. Na, valami ilyesmi a termodinamika. Nagyszámú egyedi folyamatnak az eredőjeként jön ki a makroszkopikus változás, vagy a makroszkopikus nyugalom. A termodinamikai egyensúlynak egyetlen paramétere jellemzője lényegében, amit hőmérsékletnek hívunk, az durván azt jelenti, hogy mennyi az egy objektumra jutó átlagos energia. És ez a képlet, amit az iskolában is tanítanak, az átlagos energia az arányos a hőmérséklettel. Miért nem egyenlő? Azért, mivel a hőmérséklet fogalmát azt empirikusan találták ki még jól az energia előtt. Tehát külön bevezettek rá mindenféle mérési módszereket, meg hőmérőket, akkor még nem tudták, hogy az energia meg a hőmérséklet az lényegében ugyanaz. És ezért, amikor utána rájöttek, akkor a kétféle módon mért dolog közé be kellett vezetni egy szorzó tényezőt, tehát az a nevezetes Boltzmann állandó. Hogyha előre tudták volna a törvényeket, akkor nyilván úgy választják meg a hőmérséklet egységét, hogy ne kelljen az külön másféle mértékegységbe mérni, és akkor most a hőmérők zsúlt mutatnának. Vagy pikozsúlt, vagy valami ilyesmi, tehát ezt megúsztuk. Mi történik itt az üregfalában? Az üregfalában ott atomok rezegnek, ezeknek a mozgási energiája az felel meg ennek, hogy mennyi a hőmérséklet. Tehát a kicsit bonyolítani kell, mert az atom erre fele is tud rezegni, meg arra is, meg amarra is, tehát akkor 3 adagnyi ilyen energia kell, csak a részletekkel most ne foglalkozunk. Most ugyanakkor kibocsáthat valamiféle részecskét, ami elviszi az energiának egy részét. Ha szerencsénk van, akkor itt van a falnak a másik része, az elnyeli, aztán visszaküldi, és akkor nem veszik el az energia. Egy magára hagyott test, az a kibocsátás, a hősugárzás kibocsátás a következtében le tud hűlni, mert az energiának egy részét elviszi, és nem kapja vissza. Most milyen lehet ez a részecske? Hát először is mozog, ezért van neki lendülete, vagy más néven impulzusa. És az elemi objektumoknak a fizikája megmondja, hogy milyen kapcsolatban állhat az impulzus és az energia. Erre van egy általános képlet, és az így néz ki. Ez a görbe írja le, egy ilyen hiperbola jellegű görbe írja le az energia meg az impulzus kapcsolatát. Következőkre kell figyelni. Nagy energián ez besimul ebbe az egyenesbe. A hiperbolát itt már nem lehet megkülönböztetni az aszimptotától. Kis energián viszont beáll egy konstanshoz, ez azt jelenti, hogy ha a részecske nem mozog, nulla az impulzusa, akkor is van neki némi energiája. Hát ez az a nevezetes energia, az MC négyzet, amit Einstein dicsérni szokták, E egyenlő MC négyzet. Tehát akkor is van a részecskének energiája, vagy nyugalmi energiája, amikor éppen nyugalomban van. Hogyha mozog, akkor annál nagyobb. Newton annak idején csak ezzel a tartománnyal tudott foglalkozni, pontosan a Newton követői, kicsik voltak a sebességek. Mihez képest? A fénysebességhez képest. És annak idején még nem tudták, hogy hozzá kell adni az objektumok energiájához ezt a konstanst, akkor innen mérték, és az ember a középiskolában azt tanulja, hogy a részecskének az energiája m/v² / 2, ha sebesség nulla, akkor nulla az energia. Hát persze, hogyha innen mérem. Oké. Relativitás elmélet derült ki, hogy nem onnan kell mérni, hanem van egy ilyen alap, és onnanhoz képest van egy állandó, és ahhoz adódik hozzá némi mozgási energia. Különböző részecskék abban különböznek, hogy mennyi ez a nyugalmi tömeg. Az aszimptotája hiperbolának ugyanaz. Különböző részecskékre a hiperbola így indul, aztán egyikre ide érkezik, másikra meg ide érkezik. Ez az MC négyzet az a különböző részecskékre különböző. Az elektronnak ilyen kicsi, a protonnak 2000-szer akkora. És vannak még nehezebben emi részecskék is. Sőt, most már tudjuk, hogy vannak még az elektronnál is sokkal könnyebbek is, csak még ott vannak. Az aszimptóta az mindegyiknek közös. Ez azt jelenti, hogy ha nagyon nagy az energia, akkor minden részecske egyformán fog viselkedni, hiszen ugyanahhoz a görbéhez tart az ő impulzus energia, kapcsolatukat leíró ábra. Kétféle elemi részecske van. Az egyiknek van nyugalmi tömege, tehát ez éppen nem nulla. Ilyen például az elektron. Durván szólva ezt a görbét úgy lehet leírni, hogy az energia négyzete, az a tömeg négyzet és az impulzus négyzetnek az összege. Az impulzus négyzete az pozitív, vagy nulla, hogyha éppen áll a részecske, tehát ez nagyobb, mint az energiának a minimális értéke. Azért írtam így, mert célszerűen lenne olyan egységrendszerbe dolgozni, amikor a C a fénysebesség egy. Ha nem annyi, akkor egy kicsit bonyolultabb a képet, csak ez így elbonyolítja az embernek az életét. Hogyha az impulzus nagyon nagy a tömeghez képest, akkor a görbe besimul ide ehhez az egyeneshez, és akkor úgy lehet írni, hogy az energia körülbelül P/C, tehát az energia arányos az impulzussal, akkor nincs mellette az a plusz nem. Egy hangja. Nem. Vannak olyan részecskék, amiknek ez az M értéke, tehát a nyugalmi tömege, ez nulla. Ettől még energiájuk van, meg impulzusuk is van. Szaladnak, mint a Mankoff pont fénysebességgel, ilyen például a foton, ők pont rajta vannak ezen a görbén. Most, hogyha nagyon nagy az energia, akkor minden más részecske is úgy viselkedik, mint a foton, tehát majdnem fénysebességgel szalad, és majdnem egyenlő az E a P-vel, de a fotonnál pontosan egyenlő. Persze az ember azt is mondhatná, hogy a fene tudja, hogy a fotonnak tényleg nulla tömege. Lehet, hogy őnek is van egy ilyen görbéje, csak olyan pici értékeknél fog itt bekanyarodni, hogy azt még nem tudtunk megmérni. Ez előfordulhat, nagyon pici, 10-50-en szeresse az elektron tömegének, olyan pontosak a mérések. Hát mindenki biztos benne, hogy pontosan nulla. Mindesetre ez azt jelenti, hogyha elfogadjuk, hogy pont nulla, hogy a foton energiája alulról nem korlátos. Ahhoz, hogy létrehozzak egy elektront, ahhoz legalább ennyi energiát kell befektetnem, vagy hát annál egy kicsit többet. Fotont tetszőlegesen kis energiával lehet csinálni, akármilyen pici energiával. Ez azt jelenti, hogy ha a vizsgált rendszerünknek a hőmérséklete tetszőlegesen kicsi, akkor tud kibocsátani fotonokat. De elektronokat nem, mert ahhoz, hogy egy szabadsági fokra annak a K-szor T-nek, annak legalább annyinak jelenne, mint az M-szer C négyzet. Tehát, hogyha a K-szor T, az egy adag energia, az kisebb, mint az elektronok az M-C négyzet, akkor nem lehet elektront kelteni. Tehát van az a kritikus érték, amikor pont ennyi. Hát hogy lehet ezt kiszámítani, mennyi? Elemi részecskék fizikában mindent elektronvoltban szoktak mérni. Azt úgy kell elképzelni, hogy fogok egy kondenzátort, rákapcsolok egy voltnyi feszültséget, és itt teszek egy elektront, hogy akkor ha negatív pólusra tettem, akkor a pozitív elkezdi vonzani, itt állt, fölgyorsul, lesz neki mozgási energiája, mert hatott rá az elektromos tér, és akkor becsapódik, akkor mennyi lesz az energiája? Hát pont azt hívjuk egy elektron voltnak, amivel egy volt feszültség különbség, mivel az elektron becsapódik. A köznapi életben mért energiaegységek, a zsúl, azok nagyon nagyok az elektron volthoz képest, 18 nagyságrenddel nagyobbak. Hát nyilván az elektron kicsike, és ezért kicsi lesz neki a mozgási energiája. Most itt át lehet számítani a dolgokat ezeknek az itt már szereplő képeknek a segítségével, hogy az energiát egyrészt át lehet számítani a hőmérsékletre, erre is van egy ilyen átalakítási képlet, ugye a Boltzmann-állandó ismeretével, hogy egy elektronvoltnyi energia kb. 11.000 Kelvinnek felel meg. Tehát mikor van egy részecskének egy elektronvolt energiája, hogyha a hőmérséklet az 11.000 fok körül van, ekkor az átlagos mozgási energia annyi, mint amennyit ez az elektron kap egy volt feszültség különbségen. Másrészt a tömegeket is át lehet számítani az egyenlő MC négyzet képet alapján energiává, és azt is lehet elektronvolttá alakítani. Tehát például az elektronnak a tömegét, amit megmér az ember a kísérletekben, arról kiderül, hogy az 500.000 elektron voltnak felel meg ez az MC négyzet, tehát 500.000 elektron volt. Ne kell annyi nullát írni, akkor kiló elektron volt, meg mega elektron volt, meg giga elektron volt, meg tera elektron voltokban mérik a nagyobb egységeket, tehát ez 500.000 mega elektron volt. A jelenlegi gyorsítók azok már tera elektron voltnál, tehát tevnél járnak, ezért hívják az egyik nagy gyorsító tevatronnak, mert ott már tera, az ugye a millió elektron voltnál még milliószor nagyobb a tera elektron volt. Tehát ez a legkönnyebb elemi részecske, az félneves. Hát ha átszámítjuk így hőmérsékletre, akkor 5 milliárd fokot kapunk. Pontosabban egy elektront nem lehet csinálni, mert honnan vegyük azt az elektromos töltést, ezért egy elektront és egy pozitront, az antirészecskét lehet együtt gyártani. ha energiából részecskéket akarok előcsiholni, akkor legalább egy elektron pozitron párt kell, akkor az kétszer ennyi energia kell hozzá, tehát 10 milliárd fok kell. Azt mondhatjuk tehát, az előző kérdéssel válasz, hogy miért pont a hősugárzás? Hát azért, mert fotont könnyű csinálni. És ezért, amikor kicsi a hőmérséklet, mihez képest, akkor a 10 milliárd fokhoz képest kicsi a hőmérséklet, akkor fotonokat fogunk gyártani. Mert a következő, a legkönnyebb elemi részecskéhez 10 milliárd fok kell. Tehát, hogyha majd 10 milliárd fokot tudunk létrehozni ennek a szilárdtestnek az üregében, akkor majd elektronok meg pozitronok is keletkeznek. Ez nem így van, de első blikre így hangzik. Tehát akkor lapozzunk oda. Szóval azt mondja az ember, hogy ha 10 milliárd foknál melegebb lesz az üreg, akkor ott már nem csak fotonok keletkeznek, hanem elektronok és pozitronok is. Az ember megkérdezi, hogy mi van az üreg falával ilyenkor 10 milliárd fokon. Milyen anyagból kell csinálni az üreget, hogy ezt kibírja? Hát, hogyha nem is 10 milliárd fokot, de néhány millió fokot nagyon szeretnének a kicsodák, akik a fúziós reaktorral kísérleteznek, hogy nagyon szeretnének olyan anyagot csinálni, ami kibírja a tizenvalahány millió fokot, mert akkor abba az üregbe betennék a fúziós plazmát, és már is gyártanák nekünk az energiát dögivel. Sajnos ilyen anyagot nem találnak. És nem azért, mert nem keresik, hát nem is keresik, de ők tudják, hogy miért nem lehet keresni. Hát mi az, hogy szilárd anyag? Gondoljuk meg, mit is jelent a kötött állapot. Ez itt egy potenciál gödör. Úgy tessék elképzelni, mint hogy ez itt tényleg egy igazi gödör lenne. Jön egy golyó, amikor ide érkezik, akkor a helyzeti energiának a rovására mozgási energiát nyer, tehát itt jó gyorsan fog mozogni, aztán fölmászik és lelassul. Ha nem volt súrlódás, akkor ugyanakkor a sebességgel megy tovább. Képzeljük el, hogy ez olyan objektum, hogy menet közbeni zuhanás közben ki tudja sugározni az energiának egy részét. Akkor innen már nem lesz elég energiához, hogy fölmászol, hanem csak idáig fog fölmászni, és akkor itt fog oszcillálgatni. Erre mondjuk azt, hogy kötött állapotba került, nem mehet el a végtelenbe, ott marad, egy adott tartományban fog szaladgálni. Nyilván születhetett volna szerencsétlen eleve ide, akkor sose tud kimenni. Itt a előadás előtt beszélgettünk Észak-Koreáról, az is például ilyesmi. Tehát akkor onnan nem lehet kimenni, ott eleve oda vannak kötve. De valaki innen kintről jött, és közben leadta az energia egy részét, akkor meg. Hát ugye ezt így szokták mondani, hogy ez itt ennyi a kinetikus energia, amikor itt van, mozgási energia, odaér a falhoz, csökken, itt elfogy a mozgási energia, ezeként el visszafordulni, begyorsul, megint lelassul, megáll, és így tovább. Ami még hiányzik ahhoz, hogy a gödörből kimozduljon, azt hívjuk kötési energiának. Kötést fel lehet bontani úgy, hogy adunk neki energiát. Tehát itt szaladgál szegény, és kívülről megérkezik egy foton például, és átad neki energiát, annyit, ami nagyobb a kötési energiánál, akkor neki már lesz annyi energia, hogy fölmászik és elszalad a végtelenbe. Aki látta, vagy hallotta a Quantum-Fantum csapdája című örökbecsű gyerekdarabot, ahol a öreg pozitronok énekelnek, meg egyéb ilyen furcsaságok történnek, ott a mimikron apu, az öreg elektron, az beesett egy potenciál gödörbe, és onnan kiabál, hogy gyerekek, segítsetek, és olyan elektron Eden, meg egyéb ilyen, nem tudom, hogy hívják, Gálvölgy játszott, és akkor mondja, hogy ott hever a fotonpuskám a gödör mellett, lőjé, de belém egyet, és akkor belelőnek egy fotont, lesznek, és sok energia, és kijön a gödörből, aztán nagyon hálás. De szóval valami ilyesmi történik, nyilván elektronok, tehát nem a Csákányi szokta játszani, de hát Isten. Na, szóval ez az alapmechanizmus, a kötött állapotba bekerülése és a kiszabadulása. Például a legegyszerűbb ilyen kötött állapot a hidrogénatom. Annál 13 elektron volt, hiányzik ahhoz, hogy az elektron elszabaduljon onnan. Ez ugye jóval kisebb, mivel kell összehasonlítani, az elektron nyugalmi tömegének megfelelően fél millió elektron volt. Tehát az atomfizikai folyamatok azok tipikusan ilyen tizenvalahány elektron voltosak. A molekulafizikai folyamatok azok még kisebbek, azok egy-két elektron voltosak. A szerves kémiában, tehát az élőlényekben előforduló molekulákban lezajló kémiai folyamatok azok még kisebbek, tehát ilyen néhány tized elektronvoltos nagyságrendbe esik a dolog. Ugye, hogyha ezt átszemítjük hőmérsékletre, akkor az már lekerül oda a köznapi hőmérsékletek környékére, tehát ilyen hőmérséklet tartományban ekkora energiát cserélnek gazdát, és ezzel zajlanak a kémiai átalakulások. Például az alkoholos erjedés, meg ilyen típusú izgalmas, hogy kell mondani, társadalmilag fontos folyamatok. Azok ennél kisebbek. A hidrogénatom ionizálása az már egy durva, a köznapi kémiában elő nem forduló folyamat, ahhoz jól meg kell melegíteni a hidrogént, hogy leszakítsuk róla azt az elektront. Mi történik, hogyha kevesebb energiát adunk neki? Ugye igazából úgy néz neki az atomos folyamatok, hogy több ilyen lehetséges energiaszint van, és az egyik szintről föl tudjuk ugratni, még mindig kötött állapotban van, de most már kicsit nagyobb a szabadsága, most már nem csak így tud mozogni, hanem egy kicsit nagyobb tartományon is tud mozogni. Ahhoz kevesebb energia kell, hogy egyik ilyen szintről felugrasszuk a másikra, hogy teljesen kiszabadítsuk, ahhoz kéne ez a 13 elektronvolt. No, mindeset ez azt jelenti, készítsük mondjuk annak az üregnek a falát hidrogénből. Mondjuk az nehéz, de elképzelhető valami más hasonló anyagból. Ugyanekkor energiákról van ott szó. Elkezdjük melegíteni az anyagot, hogy majd ott az üregben elektron-pozitron gáz keltsünk. De nem lehet, mert már jóval korábban, már itt a 13 vagy valahány elektronvoltos tartományban egyszerűen szétmegy az üreg fala. Azok a kötött állapotok, amik szilárd testet alkotnak, azok megszűnnek. Ugye néhány száz fokon, vagy legfeljebb néhány ezer fokon a szilárd anyagok megolvadnak. Ez azt jelenti, hogy azok a másodlagos kötések, amik az atomokat egymáshoz rögzítik, és ezzel szilárd vagy folyékony anyagot hoznak létre, azok elkezdenek bomlani, és már ez a struktúra megszűnik. Még nagyobb hőmérsékleten már az is megszűnik, ami a folyadéknak a részecskéit egymáshoz köti, és akkor szétszaladgálnak az atomok. Hogyha még tovább melegítjük, akkor már elérkezünk idáig, és akkor az atomokról is leszakadnak az elektronok. Ez azt jelenti, hogy mielőtt a hőmérséklet elérni ezt az MC négyzetet, az elektronok keltéséhez szükséges hőmérsékletet, azelőtt már nem lesznek atomok. Tehát nem lesz üreg. Ezért a szegény fúziósoknak nem atomokból kell építeni az üreg falát. Hál' Istennek rájöttek, hogy miből kell építeni, mágneses mezőből csinálják az üregnek a falát, az nem fog megolvadni. De persze az egészet körülveszi egy fém doboz, mert vákumot is kell csinálni, éppen elég bajuk van azzal, hogy a mágneses téren hogy tudják ott tartani a plazmát, és eléggé fölmelegíteni. De hát eszükbe se jut olyan mondjuk nagyon erős wolframot, vagy mit tudom én, miféle hőállóanyagokat keresni, amik kibírnák a több millió fokos, mert tudják, hogy ilyesmi nem lehetséges. Na mindesetre az a lényeg, hogy nem létezik olyan állapota az anyagnak, hogy atomokból álló fal, benne fotongáz és benne elektrongáz. Olyan, hogy atomos fal és fotongáz olyan van. De mielőtt az elektronok is ott létrejönnének mint hősugárzás, azelőtt az atomos fal már megszűnik. Tehát az atomok szétmennek elektronra meg magra, később a mag is szétesik protonokra, neutronokra. Ez azt jelenti, hogy most már az atomos fal is elpárolog és szétmegy elemi részecskékre. Megszűnik ez a kettősség, ami a közönséges anyagnál megvan, hogy itt az üreg, és benne van a fotongáz. Az üregből is gáz lesz, tehát a körbevevő anyag is atomokká, meg annak alkotó részeire párolog szét, és összekeveredik a saját hősugárzásával. Az anyag és a hősugárzás kettősége megszűnik, hogyha nagyon meleg anyagban. De menjünk, akkor ott mindenféle elemi részecske rohangászik össze-vissza, egyik kelti a másikat, elnyeli, oda-vissza sugározgatja. Nem lehet azt mondani, hogy ez itt a fal, és ez az ő sugárzása. Vagy ez az anyag, és az meg a sugárzása. Ezen összeolvad ez a kétféle létező. Tehát nagy hőmérsékleten mindenféle elemi részecske rohangászik termodinamika egyensúlyban. Ezt hívjuk részecske plazmának. És valamikor az univerzum kezdeti korszakaiban ilyen anyag volt mindenhol. Ezt töltötte ki az univerzumot. Azt nem lehet keresni benne szilárdtesteket. Sokszor volt, hogy megkérdezték egy ilyen előadás után, hogy na jó, de mi volt akkor a Földdel, vagy hol volt a Föld anyaga akkor, amikor ez a forró plazma volt, ott keringett benne, és nem surlódott? Nem lehet ezt mondani, nem volt ott semmiféle szilárd anyag. Az az anyag, amiből később a Föld lett, az is akkor még, meg egy csomó másik, minden körülöttünk levő anyagnak az ősi állapota, az ez a forró részecske plazma volt. Később aztán ebből valahogy egy része elbomlott, más része, ami megmaradt, abból aztán később létrejöttek ezek a tartósan megmaradó objektumok. Tehát a nulla pont közelében megyünk, egyre melegebb lesz, ugye tudjuk, hogy egyáltalán mekkora hőmérsékletig lehet egyáltalán szilárd testeket elképzelni, meddig lehet még atomokat elképzelni, annál nagyobb hőmérsékleten már, azaz bizonyos korszaknál korábban egyszer nem voltak atomok se. Amikor pár évvel ezelőtt vegyészeknek tartottam ilyesmiről előadást, akkor rettentően szomorúan vették tudomásul, hogy valamikor az univerzum első félmillió évében nem volt szükség vegyészekre. És akkor még nem voltak atomok, ők az atomok azok kölcsönhatásával foglalkoznak, hát akkor még nem volt szükség vegyészekre. Még nagyobb szomorúsággal vették tudomásul, hogy 10-30. Év múlva az atomok mind elbomlanak, és akkor megint nem lesz szükség vegyészekre. De valószínűleg a egyetemen a vegyész szakokat, a tanszékeket az hamarabb meg fogják szüntetni, mint az univerzum maga. De szóval fizikusokat is, természetesen. Na minden esetre az atomok is történeti képződmények, mint minden kötött állapot, valamikor nem voltak, és csak később jöttek részre. Na akkor érdemes megvizsgálni ezt a bizonyos termodinamikai egyensúlyt, hogy mit is jelent az. Sok elemi véletlenszerű folyamatnak a stacionárius eredőjelben minden szónak jelentése van. Tehát véletlenszerű folyamatokon van, szóval mozognak a részecskék össze-vissza. Az nem termodinamikai egyensúly, amikor egy követ eldobog, és a kőnek a sok atomja megy így egymás mellett párhuzamosan, ugyanakkor a sebességgel. Jó nagy sebességük van, hogyha jól eldobtam, de attól az még nem ilyen nagy hőmérsékletet. Be kell ülni a kőnek a tömegközéppontjának a rendszerébe, és ott meg kell nézni, hogy ahhoz képest milyen sebesen izeknek mozognak külön-külön az egyes atomok. Na, ez tekinthető hőmozgásnak. Az egésznek a párhuzamos mozgása az nem véletlenszerű, az nem hőmozgás. Sok elemi folyamat kell. Két elektronból nem lesz termodinamikai egyensúly. Két objektumból nem lehet egyet rendezni. Úgy, mint hogyha ketten vitatkoznak és elszedik egymástól a pénzt, abból még nem lesz piacgazdaság. Szóval ez ugyan a sok elemi lépés kell. És mit jelent az, hogy stacionális eredője, hogy attól lesz egyensúly? Hogyha az egészből, a sok apró folyamatból kialakul valami, ami nagyjából állandó. Legalább nagyjából. Természetesen ez a nagyjából ez azt jelenti, hogy azért szép lassan ez változhat. Tehát például egy ilyen kialakuló termodinamikai egyensúlyban levő rendszernek a hőmérséklete szép lassan hűlhet. Attól még minden pillanatban úgy tekintem, hogy ő egyensúlyban van, miközben ezt az egyensúlyt jellemző paraméter ez lassan változik. Mi az, hogy lassan? Mihez képest? Az elemi folyamatokhoz. Ha másodpercenként sok milliárd ilyen ütközés zajlik le az anyagban, és az alakítja ki az egyensúlyt, akkor ahhoz képest az, hogy egy óra alatt lehűl, mondjuk a forró kávéból hideg kávé lesz, az nagyon lassú folyamat, tehát minden pillanatban tekinthetem úgy, hogy éppen egyensúlyban van. Érdemes megvizsgálni a különböző folyamatoknak az időskáláját, mindegyikre jellemző egy ilyen karakterisztikus idő, hogyha a hosszú távú változásnak a karakterisztikus idő az nagyon nagy az elemi folyamatokhoz képest, akkor mondjuk azt, hogy sok stacionális állapoton keresztül megy át az anyag, és akkor minden oké. Ahhoz hasonlít, mint hogyha mondjuk egy fürdőkádban van víz, szépen nyugi van, viszont valahol repett a kád, lassan-lassan csökken a vízszint. Az ember nem lát semmiféle örvényt. Ha kihúzom a dugót, akkor elkezd kavarulni, akkor gyorsan megy le, akkor észre lehet venni, hogy az nem ugyanaz, mint amikor sima a víz. Ha csak szép lassan szivárog, vagy mondjuk párolog, és akkor is csökken a vízszint, meg tudom mérni, hogy változott, de nem látok semmiféle makroszkopikus áramlást, ami erre utal. Hogy érezni a kétféle folyamatnak a különbséget. Na erről van szó, hogy itt is kialakulhatnak olyan egyensúlyi folyamatok, amik aztán szép lassan változnak. Tehát a stacionális az azt jelenti, hogy bizonyos korszakig állandó. Na, mi történik a gázban? Nézzük most a közönséges gázt, ami itt van a levegőben. Atomok, vagy molekulák itt az egyedi objektumok, és ezek ütköznek. Egy ilyen ütközés során a molekulák egyedisége nem változik. Tehát az oxigén molekula, amit szalad a levegőbe, az ütközés után még ugyanúgy oxigén molekula marad. Nem alakul át nitrogén molekulává. Megtehetné, miért nem teszi? Mert ahhoz sokkal nagyobb energia kéne. Az oxigén atommagját át lehet barkácsolni nitrogénnél, meg sok aranyjá is, csak sokkal több energia kell hozzá. Ennyi energia egyszerűen nem áll rendelkezésre. Kis energián az oxigén molekula úgy viselkedik, mint egy ilyen hagyományos golyó, ütközik, mint a biliárdgolyó, és megy tovább. Ezért volt sikeres ez még a Démokritosz által kidolgozott atomkép, amit aztán később a kémikusok vezettek az 1800-as évek elején. Az atomokat úgy képzelték, mint kis változatlan golyókat, és azokkal lehetett, mint a legolt, lehet velük mindenféle bonyolultabb objektumot építeni. Nehéz lenne legózni, hogyha közben megolvadnának a kis legókockák. Hogyha annyi lenne a hőmérséklet, akkor lenne a hőmérséklet, és olyan lenne az energia, hogy ezek az objektumokat szétfolynának, akkor nem nagyon lehet belőle építkezni. Ahhoz, hogy így tovább építsük, ahhoz az kell, hogy az egyedi építőkockák azok, hogy jól definiáltak legyenek, és az a tulajdonságaik legyenek. Ezt hívjuk kémiának. Az atomok nagyjából állandóak, a belsőjükben nem történnek nagy változások. Nyilván a felszínükön ott ilyen borzolgatások történnek, ezért tudnak egymással kapcsolatba lépni. De amikor még esetődik, mert már lezárultak a kémiai folyamatok, akkor az egész egy ütközik és visszapattan, tehát rugalmas ütközés történik. Az egyes objektumok megtartják az egyediségüket. Ezzel szemben a részecskefizikában majd nem sokára látunk olyan folyamatokat, ahol az ütközés során mindenféle más röpül szét, tehát több ezer, tehát két részecske ütközik, és több ezer részecske röpül szét, azok akkor keletkeznek. Ezeket hívják mélyen rugalmatlan folyamatoknak. Elképzelhetők olyan közepesek, amik nem rugalmas ütközések. A rugalmas ütközésen megmarad az energia. A rugalmatlannál például megtörténhet az, hogy a mozgási energia egy része arra fordítódik, hogy az egyik atom gerjesztődik. Akkor az már nagyobb energiai állapotban megy át, és ha csak a mozgási energiákat venném figyelembe, akkor nem maradna meg az energia. Az energia egy részét az egyik atom belső szerkezetének az átrendezésére használta át. Esetleg ionizálódik, és akkor már több részecske repül szétbe, külön megy az elektron. Ilyesmik is előfordulhatnak. A mélyen rugalmatlan ütközésnél annyi részecske van, hogy már meg se tudom állapítani, melyik volt az eredeti. Na most még itt szintén a gáznál, ugye mi történik? Hát megváltozik a részecskék sebessége. Ha elvileg tehetnék cédulát minden egyes atomra vagy molekula, én vagyok a Józsi nevű oxigén molekula, és erre jöttem, és most arra megyek tovább. Kezdetben ilyen volt a sebességem, utána olyan lesz. A sebességek változnak. Hogyha azt szeretném kérdezni, hogy van-e olyan részecske, aminek pont ennyi a sebessége, akkor később megint megnézem, hogy van. Hát nem ugyanaz a részecske, mert az most már másfele repül más sebessége, de egy másik részecske éppen ugyanakkor a sebességgel repül. Lehet csinálni statisztikát. Meg lehet kérdezni, hogy a részecskéknek hányad része repül mondjuk 565 és 566 km per szekundumos sebesség közötti sebességgel. Ugyanúgy, mint az ember megkérdezi, hogy egy adott iskolában hányan kaptak 2,2 és 2,3 közötti bizonyítványt. Erre a statisztika pont azt jelenti, hogy adott iskolában meg lehet mondani, hogy a gyerekeknek a 3%-a kerül. Melyik gyerek? Hát az egyik igyekszik, és akkor kikerül, és most már eléri a 2,6-et, a másik meg lemarad, és ide bekerül. Hogyha nem nagyon változnak a körülmények, akkor mindig ugyanannyi százaléknyi gyerek kerül ebbe a kategóriába, de nem ugyanazok az egyedek. Egyes emberekkel történhetnek változások, de a statisztika pont azt mondja, hogy körülbelül ugyanannyi az arány. Nyilván, hogyha nagyobb változások vannak, akkor ez megváltozik, és akkor kitüntetik, hogy kirúgják az igazgatót. Szóval a stacionális esetben akkor az, hogy mennyi kerül oda egy adott ilyen intervallumban, az állandó. Nem ugyanazok az objektumok, de mindig helyet cserélnek. Most erre megvan a fizikai elmélet, amit a Maxwell és Boltzmann csináltak meg az 1870-es, 80-as években, akkor dolgozták ki ezt. Mit kell figyelembe venni? Rohangászik sok-sok részecske itt a gázban. Le kell írni az egyedi ütközéseket, tehát azt már Newton kidolgozta a mechanikát, azt kell figyelembe venni, amikor két golyó ütközik, akkor hogy változik a sebességük, meg egyebek. Hogy melyik az az eloszlás, tehát hogy ez egy ilyen statisztikai eloszlás, hogy a részecskék hány százaléka repül adott sebességgel, egy olyan eloszlás, ami reprodukálja önmagát. Tehát az ütközés egy golyót kivesz az adott kategóriából, mert nagyobb lesz a sebessége, vagy kisebb, de éppen bekerül a helyére egy másik. Stimmel? Tehát ezt föl lehet tenni a kérdés, hogy változik meg az ütközések során ez az eloszlás, és létezik egy olyan eloszlás, ami pont ugyanolyan marad a változások ellenére. És ezt Maxwell és Boltzmann kiszámolták, ez a róluk elnevezett nevezetes eloszlás körbe. Ez az egyensúlyi eloszlás, és akkor az a hipotézis, hogy egy adott hőmérsékletű gázban pont ez van. Beállt ez a termodinamikai egyensúly, az egyes objektumok között folynak a kölcsönhatások, részecskék mozgásuk során ütköznek, energiát cserélnek, de globálisan az egész kép ugyanolyan marad. Mert az eloszlás függvény az ugyanaz. Mondok egy másik ilyen példát, hogyha nincsenek nagy háborúk, meg demográfiai katasztrófák, akkor egy adott városban meg lehet nézni a népességnek az eloszlását. A népesség hány százaléka jár óvodába, hány százaléka iskolás, hány százaléka fiatalkorú, és így tovább. Lehet rajzolni, hány százalék nyugdíjas. Az emberek változnak, átkerülnek egyik kategóriából a másikba, de ha nincs túl nagy katasztrófa, vagy új felfedezés, ami például megnöveli a gyerekeknek a életbemaradási esélyét, ha nem ez a helyzet, akkor az elosztás görbe az állandó. Miközben az egyedek azok változnak és kikerülnek egyik kategóriába a másikba. Na valami ilyesmi, így kell elképzelni ezt az egyensúly eloszlást. Mi kell ahhoz, hogy beálljon ténylegesen az egyensúly? Képzeljük el, hogyha a szobában most leszivattyúzzák a levegőt, vákumban, és beengednek itt az egyik fal mentén gázt, mégpedig úgy, hogy egy ilyen hosszú, egy lukon, így bespriccelnek gázt, akkor minden molekula szalad így előre. Neki mennek a szemközti falnak, visszapattanak. Kimennek ugyanazonokon, igaz? Ahol bejöttek, visszapattantak, kimennek. Hát nem egészen, mert egy kicsit így széjjel mentek, visszapattanak, mi még már nem találja lukat, össze-vissza elkezdenek pattogni, aztán összeütköznek egymással is. Néhány másodperc, vagy néhány perc után már össze-vissza rohangáztak, és már nem látszik, hogy, más, hogy így kerültek be, hogy itt vákum volt. Ugyanolyan lesz a helyzet, mint hogyha már eleve benne van egy csomó levegő a szobában. Tehát azt lehet mondani, hogy egy másfajta elosztás mondjuk olyan volt, hogy mindenkinek ugyanakkor a sebessége van. Az egy idő után a kölcsönhatások következtében átváltozik, azt szokták mondani, hogy termalizálódik, beáll egy ilyen termikus egyensúlyi helyzet, ami független a kezdő állapottól. Ez az izgalmas. Nyilván az összenergiának meg kell maradnia, nem vitte el semmi az energiát, másképp osztják el a részecskék. Kezdetben mindenkinek egyforma volt, és aztán kialakul, hogy lesznek gazdagabbak, szegények, stb. És beáll ez az egyensúly, független attól, hogy kezdtük. Lehet úgy indítani, hogy a szoba három sarkába leraknak egy csomó molekulát, aztán hadtáguljanak. Ott is az lesz, hogy egy idő után betöltik az egész szobát, és kialakul egy ilyen egyensúly. A termodinamika egyensúlynek az egyik fontos jellemzője az, hogy független a kezdő állapottól. Ha egyszer kialakul, akkor onnan már nem lehet rekonstruálni, hogy honnan jött ki. Ez olyan, mint az általános rendetlenség. Beengedem a gyereket a szobába, könyvespolc, játékok rendbe, stb. Elkezd pakolgatni. Egy idő után minden egyenletes rendetlenségben lesz, és hogyha nem fényképeztem le előzetesen a rendet, akkor nem fogom tudni megállapítani, hogy melyik könyvnek hol volt a helye, és melyik játékot honnan vette le, mindent úgy egyenletesen betölt mindenféle. Egy nylon zacskó, egy játékzsiráf, egy széttépett könyv, stb. Úgy egyenletesen oszlik el a szobában. Hogyha kezdetben csinálok egy másik fajta rendet, másképp helyezem el a könyveket, meg a játékokat, és bereztek egy másik gyereket, a végállapot ugyanolyan. Nyilván a részletek különböznek, a könyv máshol lesz eltétve, meg a zsiráfnak a füle a szoba másik sarkába repül, de azt nem lehet úgy megkülönböztetni. Ugyanolyan jellegű káosz alakul ki a szobában. Tehát a termodinamika egyensúly az elmossa az előzetes információt. Na most, ugye ennek a görbének egy paramétere van, a hőmérséklet. Ha más a hőmérséklet, akkor hasonló jellegű, csak egy kicsit másképp húzódik a görbe, valami ilyesmit kell rajzolgatni. A görbéből, ha ezt kimérem, akkor abban lehet mondani, hogy mennyi a hőmérséklet, és viszont a hőmérséklet megmondja, hogy milyen ez a görbe. Plusz, egy adattal jellemezhető. Az pedig mi határozza meg? Hát kezdetben összesen mennyi játékot, vagy mennyi energiát passzíroztam be a rendszerbe, utána ő majd elosztja magának. Minden más információ elveszik. Ez katasztrofális. Ha az ember nyomozni akar, és volt valamikor egy ilyen termodinamika egyensúly, és arra vagyok kérdés, hogy azelőtt mi volt, akkor a rendszer megvonja a vállát, és azt mondja, hát én nem tudom, hiszen működött a radír. A radír az a termodinamika egyensúly, ami minden korábbi információt elmismásolt. Az előbb már volt róla szó, hogy a háttérsugárzás az egy valamikor fennáll termodinamika egyensúlynak a nyoma. Félmillió évvel nagy bum után termodinamika egyensúly volt. Hát akkor, kedves fizikusok, csillagászok, ne keressétek, hogy mi volt a nagy bum. A nagy bum és az egyensúlynak a végső pillanata között az első félmillió évben, mert a nagy globális vagy kozmikus radír mindent lepucolt. Ugye abba is hagyhatnánk, tehát akkor nem kéne a kezdetekről filozofálni. Fizikusok viszont okosabbak, mint a radír. Tehát ennek ellenére, hogy mindent leradíroztak, vagy kell mondani, a radírnak a nyomaiból meg tudják állapítani, hogy mi volt korábban. Szóval kiszúrtunk a termodinamikával, de erről majd kicsit részletesebben később lesz. És mi kell ahhoz, hogy beálljon a termodinamika egyensúly? Nem mindig van termodinamika egyensúly. Sok részecske kell, tehát sűrű anyag, és ezért gyakori ütközések. Amit az előbb elmondtam, hogy beküldjük a gázmolekulákat egy csöven az üres szobába. Ha csak két gázmolekulát küldök be, akkor abban sokáig nem lesz egyensúly. Nem tudom, ismeri valaki a Jazz Ball nevű számítógépes játékot. Az pont ezt játsza. Van egy kis doboz, és akkor néhány golyó hangászik benne. Ütköznek a falal, meg ütköznek egymással. Ha sok golyó van, akkor marha jól eljátszák az egyensúlyt, össze-vissza ütközgetnek. Ott az a játék, hogy falakkal le kell választani, és külön-külön csapdába ejteni egyesével őket, mielőtt lejár az idő, de most nem az a lényeg, az ember figyeli az ütközést, tehát szépen egyenletesen beosztják. Amikor két részecske van csak, hát akkor nagyon sokáig lehet például az, hogy mennek egymás mellett párhuzamosan, és fallal ütköznek, de egymásról nem is vesznek tudomást. Így szaladgálnak. Sok részecske, hát az egymással is aztán kölcsönhatásba lép. Néhány részecskénél nem áll be az egyensúly. Nagyon ritkák az ütközések, nagyon ritkák a energetikai kölcsönhatások, nagyon sokáig kéne várni ahhoz, hogy energiát cseréljenek egymással. Ha ritka az anyag, akkor nem tud beállni a termodinamik egyensúly. És a világegyetemben előfordulnak olyan esetek, amikor éppen ritka az anyag. Tehát meg kell különböztetnünk majd az egyes felvonásoknak a részletes vizsgálata során, hogy most éppen gyakoriak az ütközések, vagy ritkák, vagy az anyag most nagyon fölhígult, és ezért nem tud ütközni, nem tud beállni az egyensúly. Ez nem csak nagyban az univerzumban, hanem plazmában is előfordulhat, vagy különböző közönséges anyag objektumok között is, hogy nem áll be az egyensúly. Például meg lehet csinálni azt is, hogy leszigetelek egy anyagdarabot. Van egy, ugye azt tanulja, hogy az ember leteszek egymás mellé egy meleg téglát, meg egy hideg téglát, kicsit várok, akkor lesz belőle két langyos tégla. Fordítva nem szokott előfordulni, a langyos téglából lesz egy meleg, meg egy hideg. Mondom, hogy az egyiket jól becsavarom egy hőszigetelő fóliába, és úgy teszem le egymás mellé, akkor még órák múlva is tudok hőmérséklet különbséget tapasztalni köztük. Valamilyen módon megakadályozom a kölcsönhatást. Előbb-utóbb, 5 millió év múlva, vagy hát azért a tégláknál néhány nap múlva csak beáll az egyensúly. De egy darabig az ember fönt tudja tartani a különbséget. Hát minden termosz ezen alapul. Az ember viszi magával a hideg sört, vagy a forró teát, és az tartósan környezetűtől különböző hőmérsékleten maradhat. Mi az, hogy tartósan? Néhány óra nekünk. Ez is elég. Néhány hétig biztosan nem lehet a termoszban melegen tartani a teát. Mert előbb-utóbb azért csak beáll az egyensúly. De néhány óra is már elég a gyakorlati célokra. Tehát fel lehet tartóztatni a termodinamikai egyensúlynek a beállását megfelelő ügyeskedéssel és berendezésekkel. Természet ezt például úgy csinálja, hogy ha nagyon ritka az anyag, akkor nem történhetnek meg ilyenek. Az elemi részecskék körében van még egy dolog, amire figyelni kell, ami a közönséges objektumoknál nem nagyon szokott előfordulni. Hogyha golyók ütköznek, akkor biztos visszapattanak egymáson. Az elemi részecskék ugye nem tekinthető golyóknak. Vagy a fizikus nóta is mondja, részecske vagyok, vagy hullám. Érdekel, hogy ez a hullám, megmondanám, hogyha tudnám, de mindent én sem tudhatok. Tehát nem tudjuk, hogy részecske vagyok, vagy hullám. Az elemi objektumok azok egyszerre hullámok is. És a hullámok át tudnak hatolni egymáson, anélkül, hogy kölcsönhatásba lépnének. Tehát ezeknek az ütközési folyamatoknak van egy nevezetes jellemzője, ami viszont a folyamatok részletes elméletéből számíthatók, és általánosan nem lehet róla beszélni ahhoz, bele kell merülni a részletekbe, hogyha két objektum találkozik, akkor vajon milyen valószínűséggel történik egyáltalán valami? Valannak némi valószínűsége, van, amikor nagyon nagy valószínűség, egyszerűen áthatolnak egymáson, és köszönöm, csókolom, mintha ott se lett volna a másik, mennek tovább. Tehát nem elég geometriának kiszámítani, most közelednek és ütközni fognak, attól még nem biztos, hogy történik valami. Tehát az ütközés folyamatának is bizonyos valószínűséggel még el kell vezetni egy olyan reakció lépéshez, hogy például egyszer impulzus cserélnek, vagy kölcsönhatásba lépnek, vagy összeragadnak, vagy átalakulnak, vagy mássá. Ezeknek a részleteit ki kell számítani az adott tudománynak, részecskefizika, plazmafizika, magfizika, stb. Alapján, hogy ha két ilyen-olyan objektum találkozik, akkor mi történik? Legnagyobb valószínűséggel semmi. Általában az a tendencia, hogy minél nagyobb az energia, annál nagyobb a valószínűség annak, hogy történik valami. És minél nagyobb az energia, annál többféle dolog tud történni. Tehát két objektum találkozik, akkor annak sokféle kimenete lehet. Egy foton meg egy elektron találkozik, vagy még egy elektron meg egy pozitron találkozik, akkor abból létrejött például néhány kvark, vagy egy hiperon, vagy szóval sokféle objektum is létrejött. Ennek mind megvan a maga valószínűsége. Azt szokták mondani, hogy különböző reakciócsatornák nyílnak meg, tehát különböző lehetséges kimenetei lehetnek egy ilyen ütközésnek. Az egyik lehetséges kimenet az, hogy nem történik semmi, mennek tovább, és sok másfajta is van. Ezt leszokták rajzolni a fizikusok az energia függvényében egy ilyen folyamatnak a valószínűséget, az általában ilyen növekvő görbe lesz. De nem feltétlenül, vannak rajta hirtelen maximumok, csúcsok, bizonyos energián nagyon nagy valószínűséggel megtörténnek az átalakulások, aztán visszaesik. Az általános növekvő tendenciára mindenféle helpék és hupák rakodhatnak, és ezt nagy munka kimérni. Hát a magfizikusok most már vagy 60 éve csinálják ezt, hogy lövöldöznek egymásra különböző atommagokat, több százféle atommag van, vagy több ezer, és azoknak megmérik különböző energián az ütközési valószínűségét, mi történik, hogyha ezek találkoznak, bizonyos valószínűség, ez lesz belül, amolyan valószínűséggel meg az lesz. Ez nagyon fontos például az atomreaktorok tervezésénél, mert a részecskének az ütközéséből sokféle végállapot lehet, érdemes tudni, hogy mi lesz és melyiknek mi a valószínűsége. Tehát ahhoz, hogy megtörténjen ez az állandó energiás csere, ehhez egyrészt sok részecske kell, hogy találkozzanak, másrészt az egyedi reakció lépéseknek nagy valószínűségeknek kell lenni. Tehát akkor megmondhatjuk fordítva is, hogy mikor nincs egyensúly, hogyha az anyag ritka, vagy hogyha kicsik a reakció valószínűségek. Mivel lehet jellemezni ezt a ütközési valószínűséget? Hát mitől függ? Hát függ a reakció fajtájától, függ az irányító kölcsönhatásnak az erősségétől. Múltkor beszéltünk arra, hogy négyféle kölcsönhatást ismerünk. A gravitációt, az elektromágnesest, a gyenge meg az erős kölcsönhatást, és hát ezeknek mindenféle kombináció meg bonyolult verziói még előfordul. Tehát függ attól, hogy melyik kölcsönhatás, ez, hogy gyenge meg erős, ez pont erre utal. Hogyha két objektum találkozik, akkor köztük az erős kölcsönhatás nagyobb valószínűséggel hoz létre kapcsolatot és folyamatot, a gyenge kölcsönhatás kevésbé. És függ az energiától is. Például a neutrinók és az atommagok azok nem nagyon szoktak kapcsolatba lépni. Ugye ezt szokták úgy mondani, hogy ha jön egy neutrinó, akkor 100 millió fényévnyi föld anyagon áthalad. Kicsit macerás lenne egy egymás mellé lerakni annyi földet, hogy 100 millió fényévnyi legyen, de tényleg ez arra utal ez a lábra, hogy két neutrinóból egy nyelődik el ekkora vastag föld darabon, a másik az meg tovább megy. Nyilván, ha kétszer ilyen vastag tartományt csinálok, akkor négyből kettő, vagy akkor négyből már három elnyelődik, de még mindig valami tovább megy. Ha kisebb a vastagság, akkor még több átmegy. Ezért nehéz például a neutrinó távcsövet építeni. Tessék elképzelni a csillagászok, hogyha fotolemezzen a fotonoknak a 99,99999%-a áthatolna, tehát üveggel kéne fényképezni. Az néha megérkezne egy foton, és az adott reakciót váltana ki. Több hétig kéne exponálni. Amíg ott kivált némi reakciót a fotolemeznek az anyagába az a beérkező foton. A neutrinó csillagászat az így működik. Másodpercenként több milliárd neutrinó halad át itt a 1 négyzetcentiméteren. És annak ellenére, amikor ugye 87-ben magánfelhőben robbant a szupernova, és onnan érkezett dögivel neutrinó, összesen 15-öt fogtak a Földön. És rettenten örültek, hogy megszületett a neutrinó csillagászat. Tehát 15 neutrinónak már ennyire tudtunk örülni. A neutrinók azok normál körülmények között így áthatolnak az anyagon. Elképzelhetők viszont olyan körülmények, amikor olyan sűrű az anyag, sűrűn vannak az atommagok, és nagyon nagy a neutrinók energiája, hogy jóval nagyobb az elnyelődésnek a valószínűsége. Ez történik a szupernova robbanások pillanatában, majd részletesen lesz szó később a szupernovákról. Szupernova magjában nem 100 millió fényév kell ahhoz, hogy két neutrinóval egy elnyelődjön, hanem 100 méter. Ez azt jelenti, hogy ott benne a csillag belsejében lényegében a neutrinók összessége elnyelődik. Ezt csinálja a szupernova robbanást, majd erről részletesen beszélünk. De ott 100 milliárd fok van, és nagyon sűrű anyag. Tehát az, hogy milyen valószínűségen mennek végbe ezek a elemi folyamatok, ez ilyesmiken múlik, mi a sűrűség, mi az energia, és hát másfajta részecskéknél nyilván az sokkal nagyobb lenne az elnyelődés, de akiket eddig az ember nem vett figyelembe, hát az úgyis átmegy, az például ott döntő szerepet fog játszani bizonyos körülmények között, mert akkor neutrinók is elnyelődnek. Mivel lehet jellemezni ezt? Hát pont ezzel. Ha ütköznek a részecskék, akkor két ilyen ütközés, tehát olyan folyamat, amikor változik a mozgásirány, változik az energia, vagy az impulzus, két ilyen esemény közötti átlagos úthozt lehet megadni. Hogy lehet elképzelni, ilyen cikcakba megy. Megy, ütközik, erre megy, itt megint ütközik valamivel, ilyen cikcak, és ennek a cikknek meg a cakknak az átlagos hosszát szokás megadni, ezt hívják szabad úthoznak. Ez függ attól, hogy mennyi az ütközési valószínűség? Hogyha áthatolnak egymáson az objektumok, akkor nyilván se cikk, se szak, hanem megy tovább egyenesen. Másrészt az anyag sűrűségétől. Megyek, és még mindig nem jön szembe senki, akkor megyek tovább egyenesen. Itt a levegőben a milliméter tölt része a gázatomoknak, ez a szabad út hossza. Tehát pici út után már is találkoznak egy másik molekulával, és ütköznek. Szóval nagyon cikkes, szakkos. Kína kozmikus térben előfordul, hogy több millió fényévet mehetnek egyenesen, még beleütköznek egy másik objektumba, és akkor ütköznek. A óriási nagyságrendeket változhat a világegyetem különböző tartományban az, hogy mennyi bizonyos objektumnak a szabad út hossza. Szokás jellemezni ezt a repülési idővel is. Ugye megy az objektum, megteszi ezt a szabad úthozt, hát attól is függ a dolog, hogy mennyi a sebessége, tehát mennyi idő telik el a két ütközés között. Ezt akkor nyilván úgy lehet kiszámítani, hogy a szabad úthozt elosztom a részecske sebességével. A sebesség is függ a részecske energiájától, tehát átlagos ütközési idő, repülési idő, az is függ a hőmérséklettől. Tehát mit lehet mondani, mikor alakulhat itt termodinamikai egyensúly? hogy a rendszer mérete az jóval nagyobb a szabadúthoznál. Itt a rendszer, és annak a belsejében megy itt a szoba, és annak belsejében mennek itt a molekulák, és ütközgetnek. Az ütközési szabadúthoz az jóval kisebb, mint az objektumnak a teljes mérete. Hát akkor azon belül a sok ütközés kialakítja az egyensúlyt. Más itt a rendszer élettartama, az meg nagyobb a repülési időnél. Jönnek a részecskék, és mennek, aztán majd egyszer ütköznek, és aztán akkor energiát cserélnek, közben szétszedik a rendszert, akkor nyilván nem fog kialakulni az egyensúly. Tehát például egy ideiglenesen összeálló képzelkező csillagok nem élnének sokáig, néhány napig élnének. Hát abban biztos nem alakulnak ki a termelők egyensúly, hogy a túl ritka az anyag. Majd lesz erről szó konkrét esetekben, hogy ilyen vagy olyan a rendszer, és nem tud kialakulni. Na, nézzünk néhány konkrét esetet, például itt a fotongáz. Itt van az a bizonyos szilárd test, és annak a belsejében, itt az üregben fotonok vannak. Rezeg itt egy atom, kibocsát némi elektromágneses sugárzást vagy fotont. A rendszer mérete ekkora. Mennyi a szabad út hossza a fotonnak? Hát pont ekkora. Itt közben nem nyelődik el, ott nincs semmi. Az a szabad úthoz megegyezik a rendszer méretével, tehát nem igaz az, amit az előbb mondtam, hogy a rendszer mérete jóval nagyobb a szabad úthoz. Nem is így történik az egyensúly beállta, nem egymáson szóródnak a fotonok, hanem neki mennek a falnak, ott elnyelődnek. Ebből az egész üregből nem fog kijönni. Miért rajzol az ember mégis egy lukat? Itt szokták ezt mindig lerajzolni. Azért, mert itt össze-vissza verődnek a fotonok. Némelyik erre megy, akkor az pont kimegy, és itt ülök én a detektorral, és fogom észlelni, hogy hoppá, milyen sugárzás jött ki. Nagyon kicsi a valószínűség, hogy pont eltalálja a lukat, és kimenjen, ezért ez nem befolyásolja azt, hogy benn kialakul az egyensúly, de ami kiszivárok belőle, az pont megmutatja, hogy milyen volt belül a helyzet. Jó, azért szokták ezt így lerajzolni. Tehát itt a foton mindig benne marad a rendszerbe, tehát az élettartama a rendszernek, az egy-egy ilyen ütközésnek, hát ugye mennyit tesz meg itt, egy centiméteres luk van, azt a fény gyorsan megteszi, annak az időtartamnak a sokszoros a rendszernek. Az élettartama ki is alakul az egyensúly. Na most az előbb mutattam a Maxwell-Boltzmann görbét, ami a molekulák eloszlásának, a molekulák egyensúlyi eloszlásának felelnek. Ez a görbe pofára hasonlít, de egy másik görbe nem szabad összekeverni a Planck görbével. Ez, amit itt mutattam. Ez viszont itt az üregben kialakuló sugárzásnak az eloszlására vonatkozó ábra. Itt a frekvencia függvényében rajzoljuk le azt, hogy a különböző frekvenciájú fénysugarak vagy elektromágneses hullámokra hangásznak itt. A különböző frekvencia függvényében rajzoljuk le, hogy mennyi az energiája, tehát mennyi energia esik az adott frekvencia tartományba. Ez a Planck görbe, amit kimértek 1900-ban, már korábban is mértek, de akkor mérték meg legszebben, 1900-nak a novemberiben, és Planck ezt próbálta megmagyarázni, és ehhez illesztett egy képletet, egészen döbbenetes, hogy sikerült egy pontos képletet hasból kitalálni, ami pont leírta ezt a görbét, és utána megmagyarázta, csinált egy hipotézist, a fotonhipotézist, amivel meg tudta magyarázni, hogy miért pont ilyen ez a görbe. Amilyen, ezt a hipotézist nem lehetett érteni, ő maga se értette, és utána ezen vitatkoztak sokáig, és abból lett a kvantumelmélet. Tehát ez a nevezetes görbe, amit kialakul. Nézzük egy másik szituációt, a csillag belsejében mi a helyzet. Ez itt a csillag. Csillag közepén ott mennek a magfúziós folyamatok. Magfúziós folyamatokban energia szabadul föl. Ez első lépésben úgy jelenik meg, hogy gyorsan mozognak az atommagok, amik között ez a folyamat megy. Aztán ütközések, stb. Kisugárzódik elektromágneses sugárzás, mégpedig gamma fotonok, tehát nagyon kis hullámosszú fotonok formájában. Ezek aztán elnyelődnek a szomszéd részecskékben, ott plazma állapotban van az anyag, szabad elektromos töltésű részecskék szaladgálnak. Szabad elektromos töltésű részecskék elnyelik az elektromágneses sugárzást, tehát a foton nem tud kijönni. A nap nem átlátszó. Ezt mindenki tudja, nem érdemes kísérletet kipróbálni. De a gyertyaláng az is plazma. Kicsit kisebb hőmérsékletű, tehát nem vakít annyira, mint a nap, de azon se lehet átlátni. Jön a fény. A mögötte jövő fény bemegy, és ott elkezd össze-vissza szórodni. Olyan, mint amikor a homályos összekarcolt üveg vagy piszkos üvegen próbálunk átnézni, azon lehet nehéz olvasni. A fény össze-vissza szóródik benne, és nem egyenesen érkezik a szemünkbe, tehát a képalkotás az megnehezül. Hát, hogyha innen jön a fény, akkor elnyelődik, erre kisugárzódik össze-vissza, úgy lehet elképzelni, mintha bolyongana, ilyen cikcakos pályán bolyongan a részecske. Ugye ennek a fizikusok olyan modellt szokták kidobni, hogy a részeg matróz. Ott a részeg matróz a kikötőbe, és akkor véletlenszerűen lép egyet erre, véletlenszerűen lép arra, stb. És akkor a különböző kimenetelemei van a dolognak, hogy vagy beesik a tengerbe, vagy beül a kocsmába, meg ilyesmi. Szóval ezeknek a valószínűségeket ki lehet számolgatni. Vagy például ki lehet számolni azt, hogy mennyi idő, tehát ennyi lépés után milyen messzeségbe kerül a kezdőponttól. Ha nem részeg matróz, hanem délcegen menne, akkor nyilván arányos a lépés számmal az, hogy milyen messze jutott. Itt kiderül például, hogy a lépés számnak a négyzetgyökével arányos. A út nagy részében össze-vissza mozog, és hát úgy egyre messzebb megy, de nagyjából négyzetgyöke a lépés számnak az átlagos távolság, amit megtett. Ezt lehet alkalmazni a csillag belsejében a fotondiffúzióra. Az a különbség, hogy a foton, a matrózat Joe-nak hívják, a fotonra nincs rá, hogy én vagyok Joe a foton. Amikor elnyelődött, és akkor utána megint kisugárzódik, akkor nem mondhatjuk, hogy ugyanaz a foton. De mégis mindesen szemléletesen így lehet elképzelni. Ment a foton, elnyelte egy részecske, kibocsátotta megint az energiát, aztán megint elnyelődik, és ki lehet számolni, hogy a nap belsejéből a felszínig 1 millió év alatt jön ki a fény. Tehát, hogyha a napot mondjuk 1 millió-1 évvel ezelőtt kikapcsolták volna, a fúziót megszűnt volna, a nap még világít. Ez ahhoz hasonlít, amikor megrakja az ember a cserépkáját, aztán kialszik benne a tűz, de a falhában még ott megy a hő. És kifelé még egy ideig sugározza a hőt, az ott van a falban, bár az energia termelő folyamat már megszűnt. Jó cserépkája, az ezt tudja játszani. A nappal kapcsolatban is felmerült ez a kérdés, hogy lehet, hogy a belsejében most éppen nem megy a folyamat, lehet, hogy időnként kikapcsol, és ez okozza jégkorszakot. Ma már tudjuk, hogy nem így van, de ez egy sokáig komoly hipotézis volt, hogy időnként kibekapcsol, és ezért van néha jégkorszak, néha meg jó meleg. És hát ez a folyamat, ez késlelteti a... Nem azonnal veszük észre a napnak a kikapcsolását, mert a fotonok még itt a naptestében jönnek. Ez tehát tipikusan egy olyan helyzet, amikor a szabadúthoz a sokkal-sokkal kisebb, mint az objektumnak a mérete ez a sugár. És itt is kialakulhat az egyensúly. A nap belsejében kialakul az egyensúly. Viszont, mennyi a nap hőmérséklete? Ki tudja? A felszínen 6000, a belsejében meg 13-14 millió. Na hát akkor most azt mondtam, hogy kialakul az egyensúly. Hát ez pontosan az a szitu, amire az előbb már volt szó, csak időben. Hogy változhat az egyensúly, szép lassan. Mint amikor lassan csordogált, vagy szivárgott a kádból a víz. Most nem időben kell ezt nézni, hanem térben. A nap az jó nagy. Felosztatom ilyen kis kockákra. És egy-egy kis kockán belül az anyag nagyjából homogén, és úgy tekinthetem, hogy azon belül kialakult a termodinamika egyensúly. És akkor kicsit átmegyek a szomszéd kockára, ott még mindig termodinamika egyensúly van, de egy icirit-picirit különbözik már a hőmérséklet. Ha jó messzire megyek, akkor itt a 6000-ről eljutok a 10-valahány millióig is viszont, de nincsenek hirtelen nagy változások, fokozatosan megy, úgy, mint amikor a kádba csökkent a vízszint, nem voltak ott nagy drámai változások, szépen lassan változik, és mindig egyensúly van. Hát itt minden kis tartományban külön-külön egyensúly van, de globálisan azért nem egyetlen egy hőmérsékletet jellemezhető rendszer. Erre szokták mondani ezt, hogy a lokális egyensúlynak a hipotézise. Helyileg minden kis helyen, viszont mi az, hogy kicsien meg kell mondani, hogy adott rendszerre mekkorák ezek a kis tartományok, amiken belül nagyjából még állandóan tekinthető hőmérséket. Ezeken belül állandó hőmérséket, ott úgy tekinthetem, hogy termodinamika egyensúly van. Ez azt jelenti, hogy a napot nem egy hőmérséklettel kell jellemezni, hanem egy hőmérséklet elosztása. Meg lehet mondani, hogy adott helyen mennyi a hőmérséklet. És ezt akkor nem úgy kell képzelni, hogy minden részecskének minden pontjában van. Egy részecskének nyilván nincs hőmérséklete. Hanem egy adott pont körül rajzol az ember egy ilyen kisebb-nagyobb kockát, vagy gömböcskét, és akkor azt mondjuk, hogy abban körülbelül, abban van sok milliárdnyi, vagy sok billiónyi molekula, azoknak a ütközése kialakítja ott az egyensúlyt, és arra jellemző ez meg az a hőmérséklet. És néhány ezer kilométerre odébb már egy picit más az érték. Jó? Tehát ez a hagyományos hőmérséklet fogalomnak egy általánosítás, amit hogy 100 évvel ezelőtt dolgoztak ki. Azelőtt csupa olyan rendszerrel foglalkoztak a termodinamikusok, mint ami a középiskolába gyötték az embert, ugye ott a dugattyú. Képzeljük el, hogyha valaki azt kérdezni, hogy mondják, hogy nyomjuk be a dugattyút, és akkor mennyi a hőmérséklet ott a gázba, és nem megkérdezi, hogy ennek a hengernek melyik sarkáról tetszik beszélni, hogy most itt mennyi a hőmérséklet, vagy ott. Ugyan már Pistinka, az mindegyforma. Hát a nap az már túl nagy ahhoz, hogy ott mindegyforma legyen a hőmérséklet, különböző részekben más, de mindegyikben van hőmérséklet. Van olyan rendszer, ami nem jellemezhet hőmérsékletet, mert nem áll fenn benne a termodinamikai egyensúly, még helyileg sem. Nézzünk például egy ilyen rendszert. Mi történik azokkal a fotonokkal, amikor kijönnek a nap felszínére, és onnan kiszabadulnak? Hát akkor elindulnak kifelé. Itt a szabad úthoz mennyi? Hát mondjuk 150 millió kilométer. Naptól idáig nem nyerődik el sehol se az a foton. Itt akkor az egyes fotonok röpülnek messzire, és ez a bizonyos egyensúlyi eloszlás, ami itt a nap felszínére jellemző volt, az a 6000 foknak, a Planck-görbének is az a paraméter, hogy mennyi a hőmérséklet, az az egyensúlyi eloszlás ide nem egyensúlyivé alakul át. Mit is jelent ez a ábra? Ha pontosan megnézzük a fizikakönyvekben, az van erre rajzol, hogy az egy köbcentiméterben és adott frekvencián levő energia. És erre mond egy képletet Planck, és a stimmel a mérésekkel. Most akkor jönnek szét a fotonok, akkor hígul a fotongáz. A felszínről kijöttek, adott a napnak meg kiszámítom, mennyi a felszíne, és 150 millió kilométerre odébb már egy jóval nagyobb gömbön oszlik el ugyanaz az energia. De megnézem, hogy egy köbcentiméterben mennyi energia van, akkor kisebb. Az eloszlásnak a pofája az ugyanaz, csak jóval lejjebb van. És mondjuk ilyen volt eredetileg, és most sokkal laposabb, sokkal-sokkal laposabbra kell rajzolni. Na most ez viszont már nem Planck-görbe. Erre ez már nem jellemezhető hőmérséklettel. Amikor megérkezik a napfény a Földre, akkor annak nincs hőmérséklete. Az nem jellemző semmiféle hőmérséklete elosztásra. Az nincs termodinamikai egyensúlyban. Ha megkérdezi az ember, hogy mennyi a napfény hőmérséklete a Földön, akkor a válasz az, hogy nincs hőmérséklete. Mert nem Planck elosztás. Hát hogy lehet mégis hőmérsékletévé tenni, úgyhogy oda teszek egy szilárdtestet, mondjuk a Földet. Az elnyeri. Megkapja ezt az energiát. Az energiát ugye úgy kapom, hogy alatta levő területet kiszámítom a görbe alatt, elnyelődik. Oké. És aztán mit csinálja a szilárdtest? A bejövő energiát elosztja a saját szabadsági fokai között. A részecskék, amik elnyelték a beérkező napfényt, ott elkezdenek gyorsabban mocorogni, ütköznek, és kialakul az egyensúly. A fotonok egymással, miközben jöttek, nem ütköztek. Ők közöttük akkor nem alakult ki új egyensúly ahhoz képest, ami ott a, mert itt sem a fotonok ütköztek egymással, hanem a napanyagával ütköztek. Itt viszont a szilárdtest elnyeli, és feldolgozva, ő maga megint ki fog bocsátani sugárzást. Hát manáme, hogyha csak elnyelné, akkor előbb-utóbb fölforna és elpárologna. A Föld egyensúlyban van. Tehát mi kapjuk a naptól az energiát, és pontosan ugyanannyit ki is sugárzunk. Szokták mondani, hogy ejtsük csapdába a nap összes energiát, használjuk föl, milyen jó lesz, azonnal elpárologna a Föld. A Földnek ki kell sugározni az összenergiát, ami bejött, ami befolyik, az mindjárt kifolyik. Jó, 8 óra sugárzás. Tehát ez itten akkor így történik. Csak hogy amit kisugároz a Föld, annak az összenergiája ugyanaz, mint amit a görbe alatti terület, csak az már másképp oszlik el, máshol van a maximum, az már egy 300 Kelvin körüli, tehát ilyen szobahőmérsékletnek megfelelő Planck görbe. Ki lehet számítani a Föld-nap távolságból, meg a termodinamika törvényeiből, hogy itt egy szilárd testnek milyen melegnek kell lenni, és milyen hősugárzást kell kibocsátani. Erre mondják azt, hogy a test elnyeri ezt a sugárzást, és termalizálja. A termikussá ilyen Planck görbévé alakítja át. Tehát létezik tehát olyan anyag, ami nincs termodinamikai egyensúlyban, például egy ilyen táguló fotongáz. Azt lehet mondani tehát, hogy sűrű plazmában, mint például a nap belsejében, vagy például az ősrobbanás után a forró részecske plazmában, ott kialakul a termodinamikai egyensúly. Tehát valamikor az univerzum termodinamikai egyensúlyban volt. Fölmerül a kérdés, hogy most miért nincs abban. Valamikor 100-valahány évvel ezelőtt Boltzmann ebbe örült bele. A termodinamika egyik megalapítója volt, és az volt a probléma, hogy az anyag majd elérkezik a termodinamika egyensúlyhoz. Ezt hívták hőhalálnak. Mostanában sokan félrejtik, azt gondolják, hogy a hőhalál az, amikor mindenki megsül. Nem így történik, hanem amikor kialakul a termodinamika egyensúly, megszűnnek a különbségek. A hideg és a meleg testekből minden egyenletesen langyos lesz, és a langyosokat kiköpi az Úr. Tehát ez a különbségek megszűnnek, minden egyenletes és unalmas lesz. Amikor a termodinamikát kitalálták, akkor ez a következtetés adódott, hogy azt látjuk, hogy mindenhol a folyamatok az egyensúlyhoz tartanak, és akkor előbb-utóbb a világegyetem eléri az egyensúlyt. Akkor még az volt a kép, hogy a világegyetem végtelen ideje létezik. Hát akkor miért nem értem már el az egyensúlyt egyáltalán? Miért vannak hideg és meleg, meg sűrű, meg ritka helyek a világegyetemben? De hogyha valamilyen csoda folytán most még ezek vannak, akkor előbb-utóbb később majd be fog állni az egyensúly. És akkor meghalunk. 1900-as éve nem mi halunk meg, hanem az egész világ szakma. Még az idő maga is meghal, mert hiszen már nincs merre változni az idő. Az időnek a nyila, ami azt mutatja, hogy folyamatok arra mennek, ugye a termodinamika azt mondja, hogy arra mennek a folyamatok, amelyre az egyensúlyhoz közelednek, már eljöttük az egyensúlyt, akkor már nincs előre, meg hátra. A világ ilyen állapotba kerül. Ez a 1900-as évek elején annyira uralta a filozófiát ez a pesszimizmus, amíg Bertrand Russell írta ilyeneket, hogy nincs értelme akármivel, filozófiával, szerelemmel foglalkozni, hiszen a világ egyetem úgyis a hőhalál felé tart. Döbbenetes, hogy a modern kozmológia felfedezése szerint a hőhalál az nem lesz, hanem volt. És még döbbenetesebb, hogy feltámad belőle a világ. Hogy csinálta, arról majd egy külön előadás fog szólni 2 hét múlva, mert ez annyira érdekes, hogy érdemes részletesen megismerkedni a mechanizmusra, hát ha valakinek szüksége lesz a ilyen feltámadási módszerekre. Minden esetre sűrű plazmában kialakul az egyensúly a jelenlévő részecskék között. Kik vannak jelen? Hát láttuk, hogy ahhoz, hogy részecske-antirészecske párokat keltsünk, ahhoz átlagosan annyi energiára van szükség, legalább, mint az adott részecskének a nyugalmi energiáit, tehát hogyha részecske pár, akkor 2x MC négyzet. Amikor a hőmérséklet nagyobb a 2x MC négyzetnek megfelelő, tehát a K-szorté nagyobb ennél, akkor az adott részecske fajta létrejöhet. Ha csak valami hülye szabály meg nem tiltja, de általában nincsenek jelek. Ez a Murphy törvény, ami lehet, az van is. Hogyha termodinamikai egyensúly van, akkor a részletek nem számítanak. Mindenféle folyamatból ki lehet számítani. Tehát a folyamatok részleteinek az ismerete nélkül meg tudjuk mondani, hogy milyen objektumok vannak jelen, és milyen arányban. Tudnunk kell, kik a lehetséges szereplők, és a termodinamika megmondja, hogy ezek milyen arányban részesednek a pénzből, ami ugye az energia itt. Na most viszont, ahogy a világegyetem tágul és hűl, a hőmérséklet változik, csökken. És ezért az egyensúly eltolódik. Elérkezünk egy olyan pillanathoz, amikor már bizonyos részecskének a tömegének megfelelően értéknél kisebb lesz a hőmérséklet, akkor már nem lehet olyan fajta részecskéket létrehozni. Ez kiesik az egyensúlyból, akkor azok már nem keletkeznek, hanem azok már csak megszűnnek. És így fokozatosan csökken a szereplőknek a száma. Régen, amikor nagyon meleg volt, akkor mindenféle nehéz elemi részecskék is részt vettek a folyamatba, csökken a hőmérséklet, akkor sorban mindenki azt mondja, köszönöm, én már, nekem ez már túl hideg, csendesen szétsugárzik és meghal, és akkor ő már nem keletkezik többet. Milyen kép következik ebből? Hát az, hogy most már nincs semmiféle elemi részecske. Mikor halt meg a legutolsó, a legkönnyebb elemi részecske az elektron? Amikor, már beszéltünk róla, 10 milliárd fok volt a hőmérséklet. Hát az elég régen volt. Néhány száz évvel a nagy bum után. Azóta már nincs más elemi részecske, csak foton. Akkor mi is fotonok? Ez vagy nem stimmel. Ez egy újabb nagy rejtélye a világegyetemnek, hogy ha ez a tendencia, és ezt olyan szépen le lehet vezetni a termodinamikában az alaptörvényekben, akkor egyáltalán honnan a fenéből van az a néhány proton, meg elektronből mi vagyunk? Stimmel? Tehát ez az eddigi képnek rettenetesen ellentmond az, hogy mi egyáltalán vagyunk. Hogy vannak még protonok, meg elektronok, meg nem nulla tömegű elemi részecskék a világban, hogy holott már nem lehetnének. Ezt külön még meg kell magyaráznunk, ezt a nagy rejtét, mert ez a tágulási kép, ez a termodinamika egyensúlyi kép, ez egyértelműen azt sugallja, hogy most már semmiféle fotonoktól különböző anyag nincs a világban. Ennek kellene, itt látok néhány protont itt a közelben. De, szóval ezt még külön meg kell magyarázni. Most ahhoz, hogy ilyeneket tudjunk foglalkozni, akkor most nézzük meg, hogy a termodinamika megadta a kerettörvényeket, hogy mik is itt a szabályok, egyensúlybeállása, egyebek. Hát a részleteket ugye végrehajtási utasításba szoktak közölni a minisztériumok. Hát itt akkor a statisztikus fizika adja a végrehajtási utasítást, és az elemi lépéseknek a szabályait, az pedig a részecskék közötti kölcsönhatásoknak a fizikája, a részecske fizika fogja megmondani. Az elemi lépések, ezek a részecskék kölcsönhatásai, átalakulásai. A legegyszerűbbek azok, amikor a részecskék találkoznak egymással, és nem cserélnek semmi más, csak energiát vagy impulzust, tehát így mondjuk messziről eltaszítják egymást, mindegyiknek megmarad az energia, csak mondjuk kicsit más irányba mennek tovább. A bonyolultabbaknál már impulzust is cserélnek, egyebek, de még bonyolultabbaknál már a részecskék egyedisége is megszűnik, átalakulnak egymásba. Murphy azt mondja, hogy minden, ami lehetséges. Mi az, ami nem lehetséges? Hát korlátozások vannak, megmaradási törvények. Megmaradási törvényekből van két fajta. Az egyik a múltkor beszéltünk arról, hogy mi az, amit a térnek meg az időnek, a tulajdonságainak nevezünk. Térnek nincs közepe, térben nincs kitüntetett irány, az időnek nincs kitüntetett pontja, stb. Az ilyen geometrizált, most már a 20. századi fizika során geometrizált törvényeknek kiderült, hogy megfelel egy-egy megmaradási törvény. Emmy Noether, holland matematikus nő, 1918-ban vezette le ezt, klasszikus mechanikára, meg klasszikus térelméletre, de azóta aztán kiderült, hogy ez mindenféle fizikai törvényre, tudományákra igaz, hogy a szimmetriáknak megfelel, a téridő szimmetriáknak megfelelnek megmaradási törvények. Tehát ezek univerzálisak. Az energia, az impulzus, a perdület, meg ezeknek a megmaradása, ezek következnek a szimmetriákból. Abból, hogy a világnak nincs közepe, hogy eltolás invariáns a világ, odébb megyek, ugyanolyan szabályokat találok, ebből következik az impulzus megmaradása. Hogy nincs kitüntetett irány, abból a perdületnek, az impulzus momentumnak a megmaradása következik. Az időnek nincs kitüntetett pontja, abból az energia megmaradás következik. Azt is tudjuk, hogy ez nem igaz, mert az időnek van kitüntetett pontja, a nagy bum. Ezért nem igaz globálisan, nagyban az energia megmaradás. De pszt, nem szabad megmondani. Na mindesetre van néhány ilyen jellegű megmaradási törvény, ez az elemi részecskék folyamataiban is igaz. Másrészt külön az elemi részecskékre jellemzőek olyan jellegű mennyiségek, amik kvantáltak. Az energia az akármennyi lehet, meg az impulzus is. Az elektromos töltés az egy elemi egységnek az egész számú többszöröse lehet. Egy elektronnyi töltés, két elektronnyi. Tehát ezek egész számokkal jellemezhetők, ezek az ilyen töltés jellegű mennyiségek. De ebből is van egy csomó. Elektromos töltés, barion töltés, fermion töltés, hipertöltés, ritkaság. Most már nem sorolom, a részecske fizikai az utóbbi 50 évben egy csomót felfedezett ilyeneket. Most ezek közül némelyik exaktul megmaradt, tehát pillanatnyi tudásunk szerint az összes folyamatban. Némelyik meg olyan, hogy például az erős kölcsönhatási folyamatokban megmarad, a gyenge kölcsönhatásiakban nem. A gyenge kölcsönhatás az például ugye sokkal kisebb valószínűséggel történik meg. Tehát előfordulhat, hogy amíg csak erős kölcsönhatás változtatja ott a részecskéket, akkor addig megmarad a, mondjuk a ritkaság. És nagyon ritkán időnként történik valami olyan esemény, amit a gyenge kölcsönhatás irányít, akkor megváltozik a ritkaság. Ez olyan, mint amikor a pénz összességében megmarad a folyamatokban, de néha éppen leértékelik. De azt úgy ritkán történik a bizonyos folyamatokban, igen, bizonyosokban meg nem. Valami ilyesmi is, mindenesetre ezt az ember megpróbálja figyelembe venni. Hadd mutassak itt egy ilyen folyamatot, ilyen gráfokkal, amiket Feynman talált ki, ilyenekkel szokták lerajzolni az elemi részecskének a folyamatait. Feynmannak az volt a zsenialitása, hogy nagyon bonyolult matematikai formulákat ilyen egyszerű ábrákkal tudott kapcsolatba hozni. Az ábrák azok szemléletesek, az ember látja, hogy mi történik ott. Ugyanakkor vannak olyan matematikai szabályok, hogy a ilyen vonalakhoz milyen képleteket lehet hozzárendelni, és a képletet kiszámítva megkapjuk, hogy milyennek a folyamatnak a valószínűsége. Tehát a szemlélet és a bonyolult matematika jól össze van kapcsolva. Hát ilyen folyamat mi lenne? Jön egy foton, kibocsát egy elektront, és megy tovább a foton. Egy ilyen folyamat nem lehetséges azért, mert a fotonnak nincs elektromos töltés, az elektronnak megvan. Jött be egy nulla töltésű objektum, és kiment egy nulla meg egy mínusz egyes, hát akkor honnan vette azt az elektromos töltést? Az elektromos töltés megmaradása ezt a folyamatot megtiltja. Tehát a Murphy törvényt úgy kell korlátozni, hogy amit a megmaradási törvények nem tiltanak, az mehet. Természetesen egy ilyen folyamatnál is igaznak kéne lenni, hogy a kimenő két részecskének az energiája, meg az impulzusának az összege annyi, mint a bejövő részecskék energiája, impulzusa, perdülete, stb. Azzal is mindig el kell számolni, mint a jó könyvelőnek, de az ilyen töltési jellegű mennyiségekkel is. Na most, hogy a lehetséges folyamatok közül éppen melyik valósul meg, az a kvantumelmélet szerint véletlen. A kvantumelmélet azt tudja megmondani, hogy egyes folyamatoknak mennyi a valószínűsége. Tehát sokféle lehetséges dolog történik, amikor két objektum találkozik, hogy melyiknek mi a valószínűsége, arra vannak képletek. Jó bonyolultak. Tehát például ezeknek az ábráknak alapján a Feynman képletekkel ki lehet számítani egy-egy ilyen folyamatnak a valószínűséget több napi vagy több évnyi számolással. Na most... Ehhez a részecske fizikának a bonyolult képletei kellenek. Milyen jellegű elemi lépések történhetnek? Hát például ütközések. De egyik legrégebbről ismert ilyen folyamat, hogy találkozik egy proton meg egy elektron, és kirepül egy neutron meg egy neutrino. Ez rugalmatlannak számít, mert hogy megváltozott a részecskék fajtája. Rugalmas ütközés lehet például, hogy jön egy proton meg egy elektron, és hogy így elhajlik a pályájuk. Továbbra is proton meg elektron repül tovább. Ugyanazok az objektumok, némi impulzus csere történt. Aztán vannak bomlások. Jön egy objektum, és kirepül néhány. A szabad neutrino az például nem stabil, hanem el tud bomlani protonra, elektronra, meg neutrinóra. Bocsánat, antineutrinóra. Ez a neutrinó, ez nem ugyanaz, mint ami itt van, hanem pont az antirészecskéje, kéne fölé rajzolni egy hullámvonalat. Vannak olyan bomlási láncok, hogy a részecske elbomlik, a keretkezett objektum az tovább bomlik. Tehát például a pion elbomlik mionná, a mion elbomlik elektronná. Meddig tart egy ilyen bomlási lánc? Általában az adott típusú legkönnyebb részecskéig, olyan, mint a Fekete Péter, ugye többen játszottak ilyen játékot, adogatjuk tovább, ott van a Fekete Péter, az elektromos töltés, az a kártya. Adogatom, de végül valakinél ott marad. Minden ilyen lépésnél kicsugároznak egy kis energiát. Ennek kisebb a tömege, kisebb az összenergiája, az elektronnak meg még könnyebb, még kisebb, az elektron 200-szor könnyebb, mint a műon. De az elektron a legkönnyebb olyan objektum, aminek elektromos töltése van. Hova tegye az elektromos töltését, nem tudja hova tenni, ezért kénytelen életben maradni. Ezért stabil az elektron, ezért vannak egyáltalán elektronok. Ugye egy kiút van, ha találkozik a saját antirészecskéjével, akkor szét tudnak sugározni. Tehát az előző problémát, hogy egyáltalán miért vannak még elektronok, azt nem tudjuk megoldani még így, mert akkor az a kérdés, hogy miért nem találkozott pozitronokkal, és miért nem sugárzódott szét, vagy hol vannak a pozitronok. Tehát hova lett az antianyag, az egy további probléma. Mindesetre ezek a folyamatok addig tartanak, amíg az adott legkönnyebb részecskékhez el nem jutnak. Hát felrajzoltam itt néhány folyamatot. Fékezési sugárzásnak hívják azt, jön a proton mondjuk, és bekanyarodik, és kibocsát magából egy fotont. Ez azért fékezési, mert általában úgy szokott történni, hogy elmegy az atommag mellett, és ott bekanyarodik. Az atommag taszítja, akkor bekanyarodik, és közben kibocsát egy fotont. De ennek a fordítottja is megtörténik, hogy jön a részecske, elnyel egy fotont, és akkor az ő impulzusa miatt más irányba megy tovább. Nevezetes dolog a párkeltés. Jön egy foton, és kelt egy részecske-antirészecske párt, egy elektron-pozitron párt, vagy egy kvark-antikvark párt, meg és mi. Ez, amiről beszéltünk, hogy mi kell ahhoz, foton energiája, az a Planck állandószer frekvencia, az legyen nagyobb, mint ennek a két izének az ösztömege, hogy az energiájukat tudjuk honnan venni. Ennek a folyamatnak a fordítottja, amit teljesen rossz szóval annihilációnak, az a megsemmisülésnek hívnak. Miért nem megsemmisül? És találkozik egy elektron meg egy pozitron, lesz belőle foton, nem semmisült meg. Az elektron az oké, az már nincs tovább, de az energia, meg minden tulajdonság megvan, ott viszi a foton. És abból a hagyományos képből származik a rossz szó, hogy az anyag, az elektron, meg proton, meg ilyen nehéz izé, a foton az olyan tünékeny valami, az nem számít igazán anyagnak. Ugyanolyan anyag, mint a többi, csak éppen bizonyos tömegek a mások. Nincs nulla nyugalmi tömege, nem lehet megállítani, de attól még van neki energia, impulzusa, be lehet kanyarítani gravitációs térre, szóval teljesen jó anyag az is. Tehát ez nem jó szó az, hogy megsemmisülés. Most az ilyen elemi folyamatokat össze lehet kombinálni. Itt rajzoltam egy nagyon egyszerű lépést. Jött a proton, kibocsát magából egy ilyen gamma fotont, az kelt egy elektron-pozitron párt. Ide egy plusz kellett volna itt, bocsánat. Ez az elektron találkozik egy máshonnan jött pozitronnal, és akkor ismét egy foton keletkezik. Az a foton most megint egy részecske-antirészecske párt kell, de azok most mondjuk egy kvark és egy antikvark. Ez a pozitron meg kibocsátott egy fotont, ami elmegy, és erre megy tovább. Lehet ezt tovább rajzolgatni. A Feynman szabályai, néhány hónapnyi matematikával lehetővé teszik, hogy kiszámítsuk ennek a folyamatnak a valószínűséget. Pontosan meg kell mondani, hogy ha bejövő protonnak ennyi volt az energiája, annyi volt az impulzusa, így járt a spinje, akkor mi annak a valószínűsége, hogy így kimenő kvarkoknak, fotonnak, pozitronnak, stb. Ennyi meg ennyi az impulzusa spinje, és ennek a függvényében megkapjuk a folyamat valószínűségét. Ha valakit ez érdekel, akkor ki lehet számítani. Miért érdekel bennünket? Hát minden folyamat ilyen elemi lépésekre vezethető vissza, és akkor ezekből össze lehet rakni valamit. Mi lesz így? Kialakul egy reakció hálózat, hogy az anyag egyes fajtái átalakulhatnak egymásba. Hol látott ilyeneket az ember? A kémiai laboratóriumokban, pontosan a kémiai reaktorokban. Mi a kémiai reaktor? Egy ilyen nagy tartályban csöveken beeresztik a mindenféle löttyöket, és a másik végén kijön az alkohol, vagy szóval valami egyéb ilyen izgalmas dolgok. Ugye, aki főzött már pálinkát, az tudja, hogy az így készül, de megy ez meg az, és ezt lehetőleg folyamatos üzemben működtetik, hogy ott állandóan lehessen csapolni a másik végén a dolgokat. Tehát belül valamiféle ilyen stacionális folyamat van. Ez nem termodinamikai egyensúly, mert a rendszeren átfolyik az energia, meg az impulzus, meg a löttyök. Ott belül azért a állandósult viszonyok vannak. Ugye a statikus, tehát az álló állapottól különböztessük meg ezt a stacionárist. Egy folyó a stacionáris állapotban van, hogyha éppen nem akar áradni, mindig ugyan adott helyen fényképezem, mindig azt látom, hogy itt folyik ilyen sebessége. De egyes vízmolekulák átmennek, és ugyanazokat nem látom még egyszer. Valami ilyen állapotban van egy ilyen kémiai reaktor is, és akkor itt most ez a nagy részecske plazma, aminek a belső tulajdonságait vizsgáljuk, az is ilyen állapotban. Úgy lehet ezt jellemezni, hogy a térben egymással összekeveredett különböző fajta részecskéket szimbolikusan szétválasztom, mint hogyha különböző tartályokban lennének, és köztük energiacsere megy végbe. Tehát a legjobb modell erre a közlekedő edényeknek a modellje. Az ember elképzel egy tartályt, rá van írva egy proton, másikra az, hogy elektron, harmadikra az, hogy neutrinum, és így tovább, és össze vannak kötve csövekkel. És mindegyik tartályban a folyadékszint az energiának felel meg. Amikor össze vannak kötve csövekkel, akkor az egész rendszerben mindenhol ugyanott van a folyadékszint. Közlekedő edények. Ez azt jelenti, hogy egyensúlyban vannak, mindegyikre ugyanannyi az energia. Ugyanannyi energia, úgyhogy az felel meg a hőmérsékletnek. Ha az egész csökken a hőmérséklet, akkor szépen egyenletesen csökken ez a szint. Mikor van, Bibi, hogyha két tartály között vagy lezárom, vagy elvágom a csövet, akkor megszűnik az a kölcsönhatás. Akkor már előfordult az egyik tartályban gyorsabban csökken a szint, mint a másikban. Ekkor lesznek a bonyodalmak. Tehát így lehet ezt elképzelni, hogy a különböző fajta részecskéknek megfeleltetnek egy ilyen tartályt, és akkor ezek között berajzolom a lehetséges reakció útvonalakat. Még egyszer, melyik részecskéket kell figyelemben venni? Adott hőmérsékletre azokat, amiknek a tömege kisebb, mint a K-szorti. Hogyha vannak hiperonok, vagy valami hipernehéz Y-nevű részecskék, azok itt külön vannak, azok már nem vesznek részt a kölcsönhatásban. Azt úgy lehet elképzelni, mintha olyan lenne a közlekedő edények, hogy egy bizonyos magasságban van a kettő között a cső, ami összekapcsolja. Akkor a vízszint már lejött az alá, akkor ez a tartály elszigetelődött, már nem tudott többivel összekapcsolatban lenni. Van benne amennyi volt, de a többi az tőle függetlené válik. Valahogy így lehet ezt elképzelni. No és akkor most ideje megnézzünk azt, hogy kik is ezek a részecskék, akik részt vesznek a folyamatban. Ami közben volt, azt nem akarom letagadni, hanem majd legközelebb elmesélem, majd két hét múlva. De láttuk a játékszabályokat, most nézzük meg, hogy miféle elemi részecskék vannak egyáltalán, és kik ezek, akik itt a világegyetemnek a későbbi történetében a szereplők lesznek. Ugye először, annak idején az atomokat képzelték eleminek. Minden kémiai elemnek van egyfajta atomja, és akkor olyan elképzelések voltak, hogy az egyik az kocka alakú, másik rücskös, harmadik a kampó van, meg mindenféle. Aztán később rájöttek, hogy az atomok között valami szisztematikus rend van. Hát a Mendelejev-féle táblázat az pont arra mutatott, hogy a kémiai elemek nem véletlenszerű tulajdonságokkal rendelkeznek, hanem vagy rendszerezni lehet őket. Ez egy mélyebb struktúrára mutatott. A struktúra alakítja ezeket a felszíni tulajdonságokat. Vannak valami elemi objektumok, amikből meghatározott játékszabályok szerint össze lehet rakni ezeket az atomokat. Csak kvantummechanika ezt meg is állapította. Ugyanez ismétlődött meg az 1950-es, 70-es években. Amikor én tanultam, akkor még kb. 2000 elemi részecskét ismertek, és ABC-ben voltak. Vagy tömeg szerint, vagy felfedezés szerint, meg ilyesmi. Nem volt rendszer, hogy miért is. Mint ahogy annak idején Mendelejev is először ABC-ben rakta az elemeket, aztán csak később jött, hogy mi szerint kell rendbe rakni őket. Ahhoz képest a 70-es évek elején megszületett a nagy rend, az elemi részecskének a Mendelejev-féle táblázata, tehát most már egyes dolgokat, amiket korábban eleminek tekintettünk, mint bővel a protont, azt nem tekintjük eleminek, azt tudjuk, hogy az összetett, és egy szinten ott lejjebb mentünk. Másokat nem, tehát ilyen értelemben aszimmetrikus a dolog. Az elektron az akkor is elemi részecske volt, 50 évvel ezelőtt, meg most is. A proton az akkor eleminek volt, tekintve most már tudjuk, hogy az összetett. De az egyen lejjebbi szinten viszont rend van, el tudjuk őket rendezni egy matematikai sémában, de táblázatban is. Tehát most már meg tudjuk mondani, hogy milyen jellegűek az objektumok, és megvan rájuk a matematikai elmélet is. Először is kétféle elemi részecskét ismer az ember, ez lényegében 80-as évek elejére tisztázódott így le, és egy egységes matematikai elméletben ide van írva, hogy ez a mértékelméletek, vagy gauge elméletek, amik, ez az ábra ez pedig valahogy szimbolizálja, ezt majd mindjárt mutatni fogom, hogy ez az összes mértékelméletnek az alapvető ábrája, mindegyikben így történnek a kölcsönhatások. Mik ezek a mértékelméletek? Az, hogy miért mérték, az egy matematikai véletlen, hogy úgy nevezték el az ilyen típusú elméleteket. Ez két fő elmélet. Az egyik az, amit többször emlegettem, hogy az elektromágneses és a gyenge kölcsönhatásokat egy egységes elméletbe sikerült leírni. Ez úgynevezett Weinberg-Salam féle modell, VS. A másik pedig az erős kölcsönhatások mélyén levő, még elemibb, tehát még alapvetőbb kölcsönhatás, az pedig megint csak történeti véletlen okából QCD-nek, kvantum színdinamikának, kvantum chromodynamics-nek hívják. És azóta a 80-as évek óta, mint a nagyjából egyszerre megszületett ez a két elmélet, azóta dolgoznak ennek a kettőnek az egyesítésén. Erre van remény, mert matematikailag nagyon hasonlóak egymáshoz, tehát be lehet illeszteni őket egy még általánosabb sémába. Ez lesz a nagy egyesített elmélet, Grand Unified Theory, GUT. Egyre többes számba szokás emlegetni, hogy nagy egyesített elméletek, ami azt jelenti, hogy még nem derült ki, hogy melyik az igazi ennek a több 20 vagy 30 verziója közül. Majd előbb-utóbb meg lesz, és akkor majd nem sokára ezért kezdték osztani a Nobel-díjakat. Tehát ebben az elméletben, amit a jelenlegi állapotában úgy hívnak, hogy a részecskefizika standard modellje, ebben kétféle elemi részecske van. Az egyik az építőkő részecske, a másik pedig a közvetítő részecske. Az építőkövekből épül föl a bonyolultabb anyag, a közvetítő részecske pedig a kölcsönhatásokat közvetíti köztük. Az építőkő részecskék azok mind felespinűek, vagy más néven fermionok. Kémiában mindenki tanulta Pauli elvet. Két elektron nem lehet ugyanabban az állapotban, stb. Ez a felespinű részecskékre érvényes. És a lényegében ezért bonyolult az anyag, ezért épülnek föl bonyolultabb struktúrák, hogyha nem így lenne, akkor minden anyagdarab beülne a legalsó, legkisebb energiája állapotban. Mindenki lusta, és akkor ott üldögélni, nem tudna semmit csinálni, de hogy az már be van töltve, akkor kénytelen egy szinten följebb mászni, másik energiaszintet keresni, és így bonyolultabb struktúrákat felépíteni. Marha jó, hogy vannak ilyen objektumok, mert különben nem lenne bonyolultabb anyag, és akkor mi se tehetnénk föl ilyen kérdéseket. Közvetítő részecskék viszont egyes spinű részecskék, vagy más néven ezek bozonok, tehát közvetítő bozonokról van szó. Na most az építő részecskék között két altípus van. A nevek azok megint véletlenszerűek. A leptonok az azt jelenti, hogy könnyű részecskék. De most már vannak nehéz leptonok is, tehát ez nem azt jelenti, hogy ők könnyűek, csak valamikor így nevezték el. Másrészt pedig a kvarkok, ugye a kvarkokról azt jó tudni, a németről az túrót jelent, meg ilyesmi, de állítólag a szó onnan, ahogy Joyce-nak az egyik regényében valami részeg ember azt kiabálja, hogy három kvarkot Mr. Marknak, és akkor amikor ezt kiokoskodták, akkor azt mondták, hogy hát ez már majdnem olyan őrület, mint a Joyce. Kvarkok, tehát első lépésként, amikor a leptonból legyen kettő, az elektron meg a neutrinó. Most ezek nagyon különböznek. Az elektronnak van nyugalmi tömege, amikor ezt kitalálták, úgy gondolták, hogy a neutrinónak meg nincs. Ma azt mondjuk, hogy a neutrinónak is van, de icili-picili. Az elektronnak van negatív elemi töltése, a neutrinónak nincs. Az elektron az része az mindenféle izgalmas dolgokban, a neutrinó meg nem. Elég erős absztrakciós készség kellett ahhoz, hogy rájönnek, hogy ez a kettő az ugyanaz tulajdonképpen bizonyos szempontból. Mert be lehetett őket tenni egy ilyen zárójelbe. Most, nyilván ez a zárójel, ez matematikailag valami nagyon erős dolgot akar jelenteni, de abban nem menjünk be. A kvarkokban is van kettő, az egyik az U, a másik a D, ami egészen döbbenetesen az up és a down, tehát a fölül és az alulnak a rövidítése, mert hogy az egyik föl van a zárójelben, másik meg alul van a zárójelben. Akkor még éppen nem volt túl nagy fantáziája a részecske fizikusoknak, amikor ezt az up és down nevet adták. Később aztán rájöttek, hogy egy kicsit bonyolultabb a helyzet, mert mindegyik kvarkból három fajta van. Ott viszont már megindult a fantázia, miben különböztessük meg azt a hármat, mi az, ami hármasság, hát rájöttek, hogy a színeknél van ilyen, hogy három alapszínből mindent ki lehet keverni. És azért azt mondták, hogy akkor a kvarkoknak három színe van. Ennek semmi köze a közönséges színhez, csak jobb nem jutott ez eszükbe. És ezért hívják kvantum színdinamikának az ezzel foglalkozó elméletet, mert hogy a kvarkok színére jellemző tulajdonságokkal van kapcsolatban a dolog. Na most, ezek itt az elemi építő objektumok. Mindegyiknek van antirészecské, azt nem rajzoltam oda. A közvetítő részecskék, azok pedig a jól ismert foton, azt ilyen hullámvonalon szokás lerajzolni a közvetítőket, hát ez közvetíti az elektromos kölcsönhatást. Kikre hat? Minden olyan objektumra, aminek van elektromos töltése. Ezek közül mindegyiknek van elektromos töltése, kivéve a neutrinót, tehát akkor ahhoz nem rajzoltam oda a piros vonalat. Ha jön egy foton, akkor azokkal kölcsönhatásba tud lépni. A Gyenge és az elektromágneses kölcsönhatás egyesített elméletében, a Wernicke-Salam elméletben megjósolták két újabb, pontosan három újabb fajta közvetítő részecskének a létezését. Az egyik a Z, a másik pedig a W, azért három, mert a W-ből van egy pozitív, meg egy negatív verzió is. Ezeknek a létezését. Egyszer ezek az elméletek 73-74 környékén születtek, és bizonyos következményeiket már hamarosan 73-ban kimutatták. Ezeket a részecskéket, a Z meg a W részecskéket 83-ban fedezték fel a CERN-be. Tehát megmondta az elmélet előre, hogy ilyen meg olyan energián ezt meg azt fogod kapni. Ezt méri majd a gyorsító, és azt mérte. Ez olyan, mint amikor Mengelev megjósolta, ott a táblázatból hiányzott valami. Odébb rakta, ugye sorba rakta az elemeket, azt szerint, hogy mennyi volt az atomsúlyuk. És akkor valahogy nem akart összeállni a táblázat, azt mondta, kicsit odébb csúsztatom, mert hiányzik egy még felfedezetlen elem, akkor a többi része összeállt. És a hiányzó elemeknél pedig ott interpolált, hogy akkor mennyi lett az atomsúlya, az olvadáspontja, milyen reakciókba vehet részt. Aztán megtalálták, és stimmel. Ezt mutatja azt, hogy tényleg a szisztémában van valami. Hasonló módon ennek a szisztémának alapján új elemi részecskéknek a tulajdonságait jósolták meg, és stimmelt. Ugyanígy megjósolták ezeknek a bozonoknak a létezését, először 5 darabot találtak, azért már odaadták a Nobel-díjat. Most már másodpercenként több 100 milliárdot gyártanak belőle, de azért nem adnak Nobel-díjat. Most már tudjuk, hogy milyen ebben vannak állítva gyorsítók, és gyártják őket, és ezek segítségével keresnek újabb fajta részecskéket. Van még egy fajta részecske, ez a gluon. A Z és a W közvetíti a gyenge kölcsönhatást. A gyenge kölcsönhatás az mindegyik itt levő objektumra jellemző. A W-k azok azzal foglalkoznak, hogy egy adott zárójelben levő felső és alsó objektum közötti kölcsönhatást, tehát egy U és egy D kvark közti kölcsönhatást, vagy egy elektron és egy neutrino, vagy egy elektron és egy D közötti kölcsönhatást hoznak létre. A felső meg az alsó objektumok között egységnyi elektromos töltés különbség van. Az elektronnak mínusz egy a töltés, a neutrinónak nulla. Ennek a kvarknak ennek kétharmad egységnyi, ennek meg mínusz egyharmad. Egyharmad és mínusz kétharmad. Fordítva mindegy. Lényeg az, hogy egységnyi különbség van a kettő között, és akkor a W-nek szintén van egy plusz egy, illetve egy mínusz egy töltése, és ezért akkor kapcsolatba tudja hozni a felsőt meg az alsót. A Z-nek nincs töltése, nincs elektromos töltése, ezért az, amikor egy U-val kölcsönhatásba lép, akkor elvehet tőle energiát, de nem piszkálja meg, hogy ő milyen. Ez a gyenge kölcsönhatása jellemző, ugyan gyenge bozonok. A gluonok viszont azzal foglalkoznak, hogy az úgynevezett erős kölcsönhatást közvetítik, és a három különböző színű kvark között hoznak létre kapcsolatot. Szóval láthatóan mindeneknek megvan a maga dolga, hogy mire valók ezek a objektumok. Na hát, mit mond a kölcsönhatásokról a mai részecske fizika? Az elektrogyenge kölcsönhatás, ugye már a neveket is egyesítettük, az elektromágneses és a gyenge kölcsönhatást összeraktuk, ez amit Wernicke-Salam modellnek hívnak. Utána a fizikusok megirigyelték azt, hogy a kvantum színdinamikával foglalkozók, ilyen jó szót találtak, hogy színdinamika, és azt mondták, hogy akkor a kvarkoknak nem csak színük van, hanem ízük is, tehát ez a color, ez meg a flavor, és akkor ízük is, akkor ez meg kvantum ízdinamikának is szokás hívni, de ez már magyarul nagyon nonsenszül hangzik. Na hát, az alapvető lépés a következő. Itt mutattam ezt a kis tranzisztoros ábrácskát, hogy mindenhol az az alapvető kölcsönhatás, hogy jön egy ilyen építőkocka részecske, azt egy ilyen nyillal szokás lerajzolni, és elnyel, vagy kibocsát egy közvetítő bozont. Ebből az egyetlen egy alaplépésből mindent össze lehet rakni. Tehát ennek az elméletnek ez a nagy erőnye, hogy egy ilyen alapvető lépéssel ír le mindent. Persze, mivel többféle objektum van az építőkövekből is, meg többféle kölcsönhatás is van, ezért sokfélét le tud írni, de ugyanazzal a ábrával, és ez azt jelenti, hogy ugyanazzal a matematikával tudja kezelni. Hát hogy működik egy ilyen elektrogyenge kölcsönhatás? Jön egy elektron, és kibocsát egy ilyen W mínusz részecskét, az elektronnak volt negatív töltése, ez a W elviszi a negatív töltést, akkor marad valami, ami olyan, mint az elektron, feles spinje van, de nincs neki töltése, hát az a neutrino, az repül el. Most mit csinál ez a W? Megy, aztán egyszer csak találkozik egy D kvarkkal, a D kvarknak plusz egy harmada töltése, majd valahogy kiokoskodjuk, hogy mennyi a töltése, és ott adom fejből, és átadja neki az ő mínusz töltését, és csinál belőle U kvarkot. A kettőt összerakhatjuk. Nézzük meg, mi történik itt. Ez a két folyamat így rajzolható el. Itt volt az elektron, kiment a neutrino, itt ment a W, találkozik a D-kvarkkal, és abból lesz a U-kvark. Na, de a D-kvark nem sétál egymagába. A D-kvark, ha jól számolom, most már nagyjából kijön, plusz kétharmad töltése van. A U-nak meg mínusz egyharmad. Két darab D és egy darab U. Kétszer kétharmad, meg egyszer mínusz egyharmad. Az pont egy egységnyi töltés. Hát az a proton. Ennek a háromnak a kötött állapota, amit a gluonok ragasztanak össze, glu az azt jelenti, hogy ragacs, ragasztó, ezt hívjuk mi protonnak. Itt a három kvark, a DD és az U bele van ragasztva a proton belsejébe, jönnek együtt, és az egyik D kvark elnyeli ezt a W-t. Mi történik? Átalakul U-vá. Itt akkor kimegy egy olyan objektum, ami két U-ból és egy D-ből áll. Az U-knak mínusz egyharmada töltésük, a D-nek plusz kétharmada, akkor az összesen negatív lesz, olyan, mint a proton, csak, és összesen nulla a töltése, hát az a neutron. Ha messziről nézem, eléggé hunyorítva, akkor nem tudom megkülönböztetni, hogy itt a proton belsejében mik vannak. Azt látom, hogy bejött egy proton, meg egy elektron, kiment egy neutron, meg kiment egy neutron. Hát ez volt az, amit régen gyenge kölcsönhatásnak hívtak, amit a 30-as években Fermi fedezett fel. Tulajdonképpen az történt, hogy a modern részecskefizika rájött, hogy ezt a pontot ki kell nagyítani. Itt közben van egy, ez nem egy lépésben történik, hanem két lépésben. Itt van egy ilyen kibocsátás, ott meg egy elnyelés. És ezzel akkor ez a két egyszerű lépéssel lehet leírni a dolgot. Másrészt, hogy a proton meg a neutron összetett objektumok, és ez a folyamat, ez a protonnak az egyik alkotó részével, az egyik kvarkjával történik. Miért jobb ez így? Hát így ki lehet számítani ennek a folyamatnak a részleteit, ennek a kölcsönhatásnak az alapjai. Na most, miért hívjuk ezt elektrogyengének? Hát ez, amit mi gyenge kölcsönhatásnak hívtunk korábban. Az elektromágnesség leírása az már korábban megtörtént. Az klasszikus elektrodinamikából kvantum elektrodinamikát már a 20-as években a kvantum mechanika felfedezés után hamarosan megcsinálták. Aztán egy kicsit elmentek atombombát csinálni a fizikusok, és az 50-es évek elején, 40-es évek végén, 50-es évek elején fejezték be a relativisztikus kvantummechanikát, ami aztán a világ legpontosabb erőjelzését produkálta, 10-tizedes pontossággal megjósolt egy mérési eredményt. Szóval az nagyon sikeres volt, ki is osztották ért az 50-es, 60-as években Nobel-díjakat. Annak kapcsán találtak ki a fejemben ezeket a gráfokat, ezeket a rajzocskákat. És ott állt ilyen típusú folyamatokból a dolgoknak a leírása, hogy jön egy elektron és kibocsát egy foton. Aztán a foton például antirészecske párt hoz létre. És ennek a matematikája már jó alaposan ki volt dolgozva, ezért volt nagy siker, amikor ezt az egész pofára egészen másképp kinéző folyamatot sikerült ilyenekre visszavezetni. És az itt ismert matematikát alkalmazhatták erre, tehát az elektromágnességgel kapcsolatban kidolgozott matematikát le tudták írni a gyenge kölcsönhatást, sőt a kettőt együtt. Ez volt 73-ban. Most ugye így néz ki például egy elektromágneses folyamat, hogy az elektron kibocsát egy fotont, ő megy tovább, és az a foton például egy kvark-antikvark párt hoz létre. Ez az elmélet kicsit hasonlóan, mint Maxwell elmélete annak idején, új folyamatokat is megjósolt. Ugye Maxwell előtt ismerték külön az elektromosságot, meg a mágnességet. Aztán kísérleték rájöttek, hogy valami közük van egymáshoz. Ugye Örsted éppen azt akarta bebizonyítani a hallgatóinak, hogy nincs köze az elektromosságnak a mágnességhez, hiszen az áram nem vonza a mágnest. Bekapcsolta az áramot ott az asztalon, és akkor mágnestől elkezdett lengeni. Kizavarta a hallgatóit, mert ugye jobb, hogyha nem látják az ilyen disznóságot, és utána elkezdte méricskélni a dolgot. Később Feredé meg azzal foglalkozott, hogy drótokat, meg mágneseket dugdosod egymásba, és rájött, hogy a kettőnek kapcsolat van. Maxwell összekapcsolta egy egyenletrendszerbe ezt az addig összegyűlt tapasztalatot. Rájött ahhoz, hogy ez matematikailag konzisztens legyen, ahhoz ki kell egészíteni az egyenletrendszert, egy olyan taggal, amire még nem volt kísérleti bizonyíték. Hozzáírta azért, hogy matematikailag korrekt legyen, és ebből az úgy így kapott egyenletrendszerből viszont levezetett egy új dolgot, az elektromágneses sugárzást. És akkor rájött, hogy ami abból kijött, az pont olyan, mint a fény. Tehát ő két dolgot akart egyesíteni, de sikerült egy harmadikat is hozzácsapni, amiről nem gondolták, hogy azt is leírja. Ez a fény. És utána volt az, hogy hát akkor nem csak fényt, hanem más frekvenciális sugárzást is lehet írni. Az elmélet megmondta, hogy hogyan, és akkor Hertz nem sokára megcsinálta a mikrohullámokat, tehát olyan, mint amivel mostanában egy mikrosüdőben dolgozgatunk, olyanokkal létre tudott hozni kísérletileg, és onnan már csak egy lépés volt a Dallas. A hasonló módon ez az elmélet, amikor ugyanazzal a matematikával írta le a gyenge meg az elektromágneses kölcsönhatást, ennek a matematikai korrektsége kedvéért hozzá kellett csapni még egy részecskét. Itt volt szó, hogy mik ezek a bizonyos részecskék, itt vannak. Ezt, amit mutattam, ehhez elég lenne a W plusz-minuszos részecske gyenge kölcsönhatás leírásához, de az egésznek a matematikai konzisztenciáját hozzá kellett tenni ezt a Z részecskét is, ami meg semleges, és ez viszont olyan érdekes új folyamatot mutat. Jön egy neutrino, kibocsát egy Z-részecskét, és megy tovább a neutrino. A Z-részecskét elnyeli ez a D-kvark, attól még továbbra is D-kvark marad. Messziről mit látok? Jött egy neutrino, meg egy proton, és mentek tovább másik irányba. Tehát egy ilyen szórás folyamat. Ilyet korábban nem ismertek. Ez az úgynevezett semleges gyenge áram, ezt megjósolja az elmélet. 73-ban rögtön az elmélet kidolgozása után ezt kimérték. Tehát ez volt ennek az új elméletnek az első kísérleti bizonyítéka. És attól kezdve vették tényleg komolyan, mert a matematikában furcsa volt. Úgy nézett ki ez a Weinbeslám elmélet, mint ilyen patchwork. Az elméleti fizika különböző részeiből elővettek egy ilyen jól kinéző darabot, és durva öltésekkel összevarták. És akkor kialakult bele egy ilyen elefánt, vagy mi a fene. És azt mondták, hogy hát ez itt az elmélet. Akkor mindenki azt mondta, hogy ilyen marhaságot. Aztán az egyik kísérleti következményét kimérték, és tényleg. Ezek után jöttek mindenféle nagyokos fizikusok, azt mondták, hát ilyet én is tudok csinálni, csak még sokkal jobbat. Csináltak sokkal elegánsabbat, mint ez a Weinbeslám elmélet. Aztán láttam azt az ábrát, amikor talán a következő években folytak a kísérletek, hogy a kísérlet, volt ilyen paramétertartomány, hogy ez ennyi, az amennyi, stb. Több dimenzió, és akkor egyik mérés kizárta ezt a tartományt. Másik mérés kizárta azt, harmadik kizárta azt. Végül már egy ilyen kis picit tartomány. Mi volt ott? Az eredeti Weinbeslám elmélet. Hogy ők zsenik voltak, nem csak varogattak, hanem jól megsejtették a lényeget. Most már nem mondja az ember azt, hogy ez egy összefércelt elmélet, most már azt tanítjuk a fizikusoknak, hogy ez a szép elmélet, ugye az, hogy mi az, hogy szép, az azon múlik, hogy az embert hogy szocializálják, tehát most már azt kell magyarázni, hogy ez így nagyon szép, és milyen jól van összerakva. És hát tényleg, hát jól leírja a valóságot, akkor nyilván, hogy ő a szép. Na ez volt a gyenge és az elektromágneses kölcsönhatásnak az egyesített elmélete, hát hasonló logikával írható le az erős kölcsönhatás. Jön mondjuk egy piros U-kvark, meg egy sárga D-kvark, és akkor a kettő között egy ilyen gluonnak nevezett részecske közvetít a kölcsönhatást. Ez megint ugyanaz az alaplépés. Egy ilyen vonalból kimegy egy hullámvonal, meg bejön egy hullámvonal. Ez az, hogy a gluonok segítségével vonzák egymást a kvarkok. És közben átalakulnak mondjuk zöldé, meg pirossá, meg egyéb ilyen bonyodalmak lehetnek. Na most magát ezt, hogy közvetítő részecskék cseréjével történnek a kölcsönhatások, ezt már régebben feltételezték. 30-as években volt ez a kép. Tessék, elkezdem egy két kutya a sivatagba, lehet, hogy már meséltem, és azt látják léggömbről, hogy együtt szaladnak. Mi tartja őket össze? Közelebbről megvizsgálva kiderül, hogy visznek egy csontot, hogy már szájából kapkodják ki, és ezért nem hagyják el egymást, hanem kapkodják. Hát akkor az egyik lenne a proton, a másik a neutron, és köztük egy pion van, és a pion a csont, és azt kapkodják egymás szájából, és akkor proton az a kutya, aminek éppen van csont a szájában. Tehát, ha kikapja a piont, akkor megváltozik az, hogy melyik a proton meg a neutron, de mindesetre messziről együttesen van egy proton meg egy neutron összeragasztva, hát ez a deuteron nevű atommag. Ez a szemléletes kép. Hát ezt csinálták utána ilyen mématematizálva, hogy ilyen részecske kibocsátása és elnyelése közvetíti a kölcsönhatást az objektumok között. Most az erős kölcsönhatásnak a kvantum szindromikának van egy nagyon speciális tulajdonsága. Az összes korábbi esetben az történt, hogy az objektumok szétszedhetők. Hát én is pont erről meséltem, hogy ha növeljük az energiát, akkor a kötött állapotok szétesnek. Hogyha melegítem a szilárd testet, akkor szétesik együtt után atomokra. Melegítem az atomokat, akkor leesik róluk az elektron, és ez külön egy atommag, meg külön egy elektron. Ha melegítem az atommagot, akkor szétesik protonokra, meg neutronokra. Azt várna az ember, hogyha a proton meg a neutron összetett objektum, akkor melegítem, akkor szétesik kvarkokra. És nem ez történt. Mert akkor kéne tapasztalni a természetben szabad kvarkokat. Nem ez történt. Emlékeznek a potenciál gödrökre. Potenciál gödörbe beesett a mimikronapó, adtam neki energiát, akkor kimászott. Hogy nem lehet kiszabadítani egy ilyen gödörbe, hogyha végtelen mély a gödör? A kvarkoknál az a szemléletes tulajdonság, hogy ilyen mély, végtelen mély potenciál gödörben vagyunk. Hiába adoknak ilyen energiát, akkor följebb lehet, de sosem fog ez így kisimulni, és nem tudok neki annyi energiát adni, hogy teljesen kijön a gödörből. Ezt most szemléletesen is meg lehet magyarázni. Az a nagy különbség a gluon által közvetített kölcsönhatás, meg mások által közvetített kölcsönhatás között, hogy a gluonok maguk is töltöttek. A foton nem töltött. Mi bocsát ki fotont, aminek van elektromos töltése. De a foton maga nem bocsát ki újabb fotont. El lehetne képzelni, de nem olyan a helyzet. Amikor a csillagok háborújában lövöldöznek az űrben, és megy a szép piros lézersugár, akkor mindenki tudja, hogy az nem látszana. Az űrben a fénysugár nem világít oldalt, nem küld ki magából újabb fénysugarakat. Az láthatatlan. Amikor eléri a távol túloldalt, akkor látszik. Ha valakinek lenne ilyen lézermutatója, akkor a fénysugár, a kis piros pöttyöt megjelenne a képen, de közben nem húzna szép piros csíkot. Mikor, ha füstöt fújnék ide, akkor látszana a piros csík. A fénysugár maga nem világít. Ezzel szemben a gluonoknak maguknak is van az a töltése, vagy ilyen töltés jellegű tulajdonsága, ami a kvarkoknak van. Tehát a gluonok képesek kibocsátani újabb gluonokat. Tehát valahogy úgy kell ezt elképzelni, hogy jön egy gluon, ha éppen nem, ha talál kvarkot, akkor elnyelődik abba, de ha nem talál, akkor újabb gluonokat kelt, és így tovább. Valamilyen értelemben olyan, mint a sivatagi folyó, hogy így szétfolyik és szétszórja kicsibe az energiát, amíg elfogy egészen. Ennek megvan a maga matematikája. Lényeg az, hogy így akkor a gluonok nem tudnak túlságosan messzire menni, mert elfogynak. Egy másik szemléletes hasonlat. Képzeljük el a közönséges elektront meg pozitont, vagy elektront meg protont, akkor az elektromos mezejük így van. Ezeket az erővonalak. Az erővonalak képviselik valahogy a fotonokat, a köztük levő elektromos kölcsönhatást. Az erős kölcsönhatás olyan, mintha ezeket az erővonalakat még rugók húznák össze, mert nem csak a kvarkok között hatnak az erők, hanem az erővonalakat is még össze akarják húzni. Hát akkor mi történik? Hogyha elég közel vannak így egymáshoz, akkor így néz ki. Ha messzire viszem, akkor a rugók összehúzzák ezeket a vonalakat, és így kialakul egy ilyen erővonal cső. Mi történik, hogyha én meg akarom nyújtani ezt? Hát mint az expander. Nyújtom, energiát kell befektetni. Adok neki újabb energiát. Mi történik egyszer csak? Hát mennyi energiát kell befektetnem? Amikor az energia meghaladja a kvark tömege szer C négyzetnek a kétszeresét, akkor itt hirtelen keletkezik egy kvark és antikvark. Vagy ketté válik. És akkor nem az történt, hogy kaptam külön egy szabad kvarkot, meg egy szabad antikvarkot, hanem itt lett egy olyan objektum, egy olyan mezon, ami kvarkból meg antikvarkból áll, meg itt lett egy másik. Aztán később, ha nyújtom tovább, itt újból szét fog hasadozni, és lesz belőle egy csomó ilyen részecske. Mihez hasonlít? Hát ilyet is mindenki tanult. Egy mágnes rudat. Nem lehet ketté törni egy északi meg egy déli végére. Ketté töröm, akkor lesz két mágnes rud, és mind a kettőnek lesz északi meg déli vége. Mert olyan a alapdinamika. Hát itt is ez történik, hogy nem lehet széttörni a két kvarkot tartalmazó nyert mezont külön kvarkokra, hanem sok kicsi mezonra. A ilyen mezonok közül a leggyakoribbak a pionok, ezért amikor ez a folyamat úgy megy végbe, hogy például volt egy ilyen részecske, és akkor meglövik mondjuk egy neutrinóval, és a neutrinó ad ennek egy jó nagy impulzust, elkezd erre szaladni, akkor nyújtja az expandert, akkor szétszakad, és akkor végül nem azt látom, hogy lesz egy szétszakadt pionom, hanem kiszakad, kirebbül belőle mondjuk 50 különböző pion. Ezt úgy hívják, hogy pionizáció. Tehát ionizáció már volt, akkor ez meg a pionizáció, amikor sok pion röpül szanaszét. Hogy lehet kikerülni? Hogy lehet mégiscsak szabad kvarkokat csinálni? Az egyik mechanizmus, ugye, tehát ez úgy lehet másképp elképzelni, mint hogyha a kvark meg az antikvark belen zárva egy zacskóba. Benne van, és hogy nyújtom, azért az acskó megmarad, abból nem lehet őket kiszedni. Az elmélet pontosan azt mondja, hogy kétféle lehetőség van, hogy színtelen állapotokat lehet a színes kvarkokból összerakni. Hát például egy piros kvarkból, meg egy piros antipiros kvarkból lehet csinálni egy színtelen állapotot. Vagy pedig egy pirosból, sárgából és zöldből együtt, az, ez együttesen színtelen. Ez most csak olyan szemléletes dolog, hogy a három színből ki lehet keverni egy színtelent, egy fehéret, és ezek meg az úgynevezett barion nevű részecskék, ilyen a proton meg a neutron, három kvark együtt. Tehát ez a kétfajta kötött állapot lehetséges, a kvark antikvark és a három kvarkos. Most erre olyan modell dolgoztak, mint hogy egy zacskóban lennének, és akkor a zacskón belül ott lehet őket lögdösni, meg a köztük levő kölcsönhatásokat leírni, az zacskót nem lehet szétszedni. Hát egy trükk lehetséges. Ha sok zacskót nagyon összenyomunk, akkor esetleg összeolvadnak. Ugye, ez azt jelenti, hogy olyan a kvarkok közötti kölcsönhatás nem mehetnek túlságosan messzire egymástól. Hát akkor ne akarjuk őket nagyon messzire vinni, hanem inkább nyomjunk össze egy csomó ilyen objektumot, például rengeteg neutront egy kupacra. Hol van ilyen a világban? A neutroncsillag belsejében. Hogyha elég nagy a neutroncsillag, és a mélyén jó nagy nyomás van, elképzelhető, hogy összeolvadnak ezek a kvarkokat tartalmazó zacskók, és akkor lesz egy nagy zacskó, amiben benne van az összes kvark. És azon belül viszont már szabadon szaladgálhatnak. Hát egy ilyen kvark zacskó, egy proton, az 10^-15 méter. De elképzelhető, hogy a nagy nyomás hatására összeolvadnak, és ez egy 10 km nagyságú, a csillag nagyságú, neutroncsillag az átlagosan 10 km nagyságú, egy akkora nagy zacskó, amiben aztán lényegében azon belül szabad kvarkok lesznek. Kiszúrtunk megint a természettel, nem hajlandó kiszakítani egy kvarkot a zacskóból, hogy szabad kvarkot tanulmányozzunk, hát akkor csináljuk egy akkora nagy zacskót, hogy azon belül szabadok, és az már megint makroszkopikus méretű. Van-e ilyen a természetben? Kísérletek még nem találtak. Mit kell csinálni? Az elmélet alapján kiszámolni ennek a tulajdonságait. Mekkora nyomáson, mekkora hőmérsékleten, milyen tulajdonságokkal alakul át a maganyag, tehát a sok proton meg neutron egymás mellett, kvarkanyaggá, tehát a nagy zacskóvá, amivel sok kvark szanaszét szaladgál, és hogy ez hol fordulhat el a természetben. Ha valaki megnézi a Nature-nek a legújabb számát, abban Fodor Zoltán, aki dolgozik az egyetemen, meg persze Amerikában is, az ő vezetésével alakult munkacsoportnak a nagy cikke jelent meg, mindenféle Nobel-díjasok méltatásával. Ők számolták ki hosszú nagy számítógépes munkával, ezhez külön szuper számítógépet építettek itt az ELTE-n, aminek a segítségével elvégezték ezt a rengeteg számolást, hogy pontosan milyen ez a kvarkanyag, a közönséges maganyag és a kvarkanyag közötti átalakulás. Ez olyan, mint egy fázis átalakulás, mint amikor nagy nyomáson mondjuk a víz összeprésődik és jégkristály lesz belőle, vagy alacsony hőmérsékleten meg egyebek, ennek a részleteit számolták ki, és ennek alapján akkor most már azt mondhatjuk, hogy igen, létezik a természetben egy ilyen alapot, amikor a össze préselt zacskókban a kvarkok együtt vannak, és valószínűleg ezt megtalálhatjuk neutroncsillagokban, vagy az ősrobbanás környéki állapotokban. Hát ezentúl a kozmológiai és asztrofizikai modellekben ezt az anyagfajtát is figyelembe kell venni, mint egy új és most már legalábbis elméletileg detektált dolgot. Csinálhatnak a részecskéfizikusok. A magfizikusok egymásba lőnek nagy atommagokat, ott is létrejöhet egy időre, egy nagyon rövid időre nagy nyomás és nagy hőmérséklet, és azt várják, hogy a két atom mag tartalmaz egy csomó ilyen kvark zacskót, tehát protont, neutront, ott a belsejében a ütközésnél létrejövő sűrű masztának, ott esetleg egy időre összeolvadnak ezek a objektumok, és ott is létrejöhet ez a kvarkanyag. Aztán persze a szétrepülő törmelékeknél ez megszűnik, és ők azt számolgatják nagy elánnal, hogy a szétrepülés a törmelékeknek az elosztása meg ebbe, miben különbözik akkor, hogyha létrejött közben a kvarkanyag, vagy nem jött létre, miről lehet észrevenni, hogy ez egy olyan folyamat volt, ahol közben volt kvarkanyag. Néhány éve a CERN-ből jelentettek ilyen típusú folyamatokat, ők már megfigyelték a kvarkanyagot. Aztán egy kicsit finomították, hogy hát úgy tűnik, hogy megfigyeltük, vagy majdnem megfigyeltük, vagy sejtjük, hogy megfigyeltük. Persze mi kell? Hát pályázzunk az újabb pályázati pénzekre, hogy lehessen további nagy detektorokat építeni, és még méricskéljünk sokáig, és milyen izgalmas lesz ez. Most kezdenek elindulni az újabb, nagyobb gyorsító generációk, megépültek, pedig már beüzemelés alatt állnak, tehát idén vagy jövőre, valószínűleg jövő tavasszal, akkor nagyban elkezdődnek a részecske fizikusnak az új aratásai is, rengeteg új eredmény születik, nagy valószínűséggel kísérletek is ki fogják tudni mutatni ezt a kvarkanyagot, majd tessék figyelni az újságok címlapját. Az interneten ajánlom az Origónak a tudományos rovatát, az eléggé friss és teljesen megbízható ezekben az ügyekben, tehát a friss híreket onnan érdemes olvasni. Ha fel fogják fedezni, akkor ott majd el lehet olvasni. Ez most várható. Tehát az elméleti leírása megtörtént ennek a dolognak a kvantumszindrómának alapján természetesen, és valószínűleg kísérletek felfedezik, utána akkor beindulhatnak az asztrofizikusok, kozmológusok, hogy hát hogy is van ez a természetben, a csillagászatban. Itt be is lehetne fejezni a standard modellt. Ez így nagyon pofás matematikának. Sajnos, vagy nem sajnos, az ember inkább örül neki, a természet mindig megtréfál bennünket, és azt mondja, hogy részecske fizikusok, ti csak ne akarjatok ilyen egyszerű modelleket csinálni. Ugye elektronokkal, neutrinokkal, tehát ezzel a két leptonnal, meg az U és D kvarkokkal a közönséges anyagot meg lehetett magyarázni. Ami most van, protonok, neutronok, elektronok, stb. Költünk, ez ennyiből kész. De a természet megismétli ezt még kétszer. Ezért ezt, amit eddig elmondtam, ezt hívják első részecske generációnak. A közvetítő részecskéket nem ismétni, azoknak az a dolga, hogy közvetítse a kölcsönhatást. De ez a leptonos, kvarkos generáció, ez megismétlődik kétszer. A leptonokból van egy nehezebb pár, amit már régen ismernek, a műon és a műonhoz tartozó neutrino. A S-kvarkot, amit strange, tehát furcsának, de magyarra ritkának fordították teljesen hibásan. Tehát a ritka kvarkot, azt már az 50-es évek, nem a ritkasságot, mint tulajdonságot, azt a 50-es évek óta ismerik, és a kvark modellben rájöttek, hogy az egy külön kvark. 74-ben fedezték fel a C, azaz charm, azaz bájos kvarkot. Itt már aztán megindult a fantázia. És később rájöttek, hogy van még egy harmadik generáció, egy tau nevű részecske, 76-ban fedezték föl, annak is van egy neutrinója, az még későbbi, meg van a top részecske, meg a bottom. Ez megint ugye a felső, meg alsó. Top az a felső, bottom az alsó, de az feneket is jelent, ezért mostanában inkább beauty-nak emlegetik, ami szépség, ha már B-vel jelöljük. Sokáig hiányzott a top. Ezt nem találták meg, és akkor ezek voltak részecske fizikusok, természetesen szeretnek publikálni, és akkor azt mondták, hogy hát írjunk olyan elméleteket, amiben ez hiányzik. Ezek voltak a topless elméletek, hogy nincs bennük top részecske. De aztán most megtalálták pár éve, tehát most kikerekedett ez az elmélet. Nem mondtam, de a részecske fizikában azokon felül, amiket itt mondtam, ember részecskeként kívül még egyet tételeznek föl, amik úgy ül a háttérbe és ott mozgatja a szálakat. Ugye ezeknek a részecskéknek van tömege. A közvetítő részecskék közül a fotonról tudjuk, hogy nulla anyagi tömege, a gluonoknak szintén. A W-nek meg az E-nek van nem nulla tömege, jóval nehezebbek, mint a proton. Az elmélet azt mondja, hogy az ő tömegük is nulla. Azért lehet egységesen leírni őket a fotonnal. De van az elméletnek egy ilyen kis kiegészítő titkos záradéka, azt mondja, hogy ha nagyon ravaszok vagyunk, akkor azok eredetileg nulla volt, de mégis kaphatnak tömeget. Aztán utána bevadultak, és azt mondták, hogy hát hogyha lehet így tömeget adni annak, akinek nincs, akkor ezeknek, akiknek van, hát azoknak miért ne adnánk így? És a jelenlegi hivatalos álláspont szerint minden elemi részecskének eredetileg nincs tömege, mi az, hogy eredetileg, hát mondjuk a nagy bum környékén, és később egy speciális kölcsönhatás miatt kapnak tömeget. Mi az, hogy kapnak? Hát van egy újabb létező, amit még nem mondtunk, az az úgynevezett Higgs mező, nem X, hanem Higgs, és azzal a mezővel való kölcsönhatásnak az a speciális tulajdonsága, hogy akkor a részecskének tömegük lesz. Miért nem egyforma? Hát mert mindegyiknek van egy olyan tulajdonos, hogy milyen erősen szeret kapcsolódni a Higgs mezőhöz, és ezzel az erősséggel arányos az így kapott tömeg. Tehát a pillanatnyi álláspont az, hogy ebben az egységes, a majdan kialakuló nagy egyesített elméletben a részecskéknek nem volt tömegük, csak éppen ott van még az a Higgs mező, és azzal kapcsolatba lépnek. És a Higgs mező ad a egyes részecskéknek tömeget, és így kapjuk meg ezt a mostani részecske állatkertet a mindenféle furcsa tömegekkel. Erről ugye azt illik tudni, hogy ezt az effektust, hogy is kapnak a részecskék tömegek, ezt nem a Higgs fedezte fel, hanem Novobácki Károly Pesten 1950-ben. Aztán Mazdier kidolgozta a részleteket szintén az 50-es évek elején. De hát a vasfüggöny miatt ez nem jutott el nyugatra. Ez egy relativisztikus effektus, nem kvantumelméleti effektus, a speciális relativitás elméletből rettentően triviálisan revezethető. Ezt én egyszerűen tanítom, és két sorban mi le lehet vezetni. Csak másnak nem jutott eszébe, Einsteinnek, többieknek nem jutott eszébe, mert nem foglalkoztak ilyen típusú gondolatokkal, amikor a Valenskinek eszébe jutottak, azonnal meg tudtam mutatni. És ezt mások nem tudják. Most Higgs 63-ban rájött erre, meg még ennek további fejleményei, de a kvantumtérelméleten belül. Ezért mindenhol úgy tanítják Szanesit a világban, hogy ez jó bonyolult kvantumtérelméleti effektus. Pedig nem, az egy nagyon egyszerű relativisztikus effektus, kvantumtérelmében kicsit bonyolultabban lehet tárgyalni. És hogy ez a részecske fizikához tartozik, pedig nem, ez egy elemi relativisztikus effektus. Mindesetre örülni tudunk annak, hogy ez benne van a mai részecske fizikai modellbe, sajnos azt kevesen tudják, hogy Pestről származik. No, ennyit akkor a elemi részecskékről. Ők azok tehát, akik részt vesznek a nagy színjátékban. A részecske fizika megmondja, hogy ezekből az elemi objektumokból miféle bonyolultabb objektumok, nagyobb tömegű, tehát ilyen kötött állapotok, ilyen részecskék, olyan részecskék rakhatók össze, miféle energetikai viszonyokkal. Amikor a világban nagyon meleg volt, és beállt az egyensúly, akkor ezek egymással kölcsönhatottak, mind ott voltak. Világtem szépen lassan tágult és ült, és szép lassan kihaltak ezek a dolgok belőle. Még egy szerepe az következik, hogy mostanra ezekből már semmi sincs, tehát csak történeti esetlegesség vagy érdekesség, mint a dinoszauruszok. Ennek ellenére közülük néhány itt van. Tehát akkor, amivel legközelebb foglalkozunk el, azt kell megmagyaráznunk, hogy haltak ki ezek. Egyáltalán hogy támadhatott fel a világ a hőhalálából, abból az egyensúlyban, mert szemmel benne volt, hiszen abból nincs föltámadás, azt tanítják. Mégis föltámadtunk, de ha egyszer már föltámadtunk, akkor miért maradtak ennek ilyen relikviái, mint amiből mi most összeállunk, ilyen anyagdarabok. Ezek lesznek a következő heti előadásoknak az anyagai. Viszont előtt még meg kell beszélnünk azt, hogy még mielőtt ezek a részecskék létrejöttek, azelőtt mi volt, tehát a nagy boom környékén azt a végtelen sok felvonást a nulla és a néhány másodperces szakasz között, hát azt most az egyszerűség kedvére egy előadás alatt el fogom mondani ezt a végtelen sokat, főleg azért, mert végtelen keveset tudunk róla. Éppen ezért erről gyorsan lehet majd beszélni. Utána, amiről majd többet tudunk, azt majd akkor a következő előadáskor részletezzük, és akkor előbb-utóbb elérkezünk oda is, amiről már volt szó, hogy keletkezett a háttérsugárzás, mert az már kicsit később, az már félmillió évvel nagy bum után van. És ha minden jól megy, akkor valamikor karácsony körül már a csillagok is meg fognak születni. Köszönöm a figyelmet!